az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsoranyállót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Vendégeink érkeztek, nagy szeretettel köszöntjük Lévai Petrát, a Végtag Hiányos Gyermekekért Alapítvány ügyvezetőjét és Guris Atti Grétát, olimpiai és EB harmadik VB ezüstérmes vízilabdázót. Sziasztok!
Köszönjük a meghívást!
Sziasztok!
Sziasztok!
Abból az apropóból beszélgetünk, hogy április a Végtag Hiányos Emberek hónapja. Ebből az alkalomból nyilván sokkal nagyobb figyelem irányul erre a területre. Petrát megkérdeztem, hogy ügyvezető vagy elnök, és akkor azt mondtad, hogy ne elnököt mondjunk, mert az általában csak egy ilyen szimbolikus vagy egy báb pozíció. Te ügyvezető vagy, és oroszlán részt vállalsz az alapítvány munkájából. Így van-e ez?
Igen, igen. Azért elnöknek sem szégyen lenni, vagy ilyesmi, mert hogy egyébként kuratóriumi elnöke is vagyok az alapítványnak, csak azért szoktam javasolni, hogy inkább ügyvezetőt mondjanak, mert hogy az operatív részhez is ugye hozzá tudok szólni.
Ez a részedről, ez egy mindennapos feladat? Tehát te ülsz egy irodában, vagy terepen vagy, de ez tulajdonképpen a főállásod, és napi szinten foglalkozol ezzel?
Ez a munkám, igen.
Uh-huh. És az alapítvány az mikor jött létre, mikor éreztétek úgy, hogy ezzel a területtel bizony foglalkozni kell, és egy alapítványon keresztül tudtok támogatni akár gyerekeket, embereket?
Én azt láttam, hogy te voltál az egyik első tag körülbelül annyira, nem azt mondom, hogy régen, de hogy
de
akkor gyakorlatilag a szüleimhez kötődik az alapítása is, nem?
A szüleim is az elsők között voltak, és igen, jól láttad, 38 éves az alapítvány, úgyhogy nagy múltra tekint vissza. Érintett szülők hozták létre, akkor egyébként nagyon ügyesen, ez ugye 1988-ban volt, nagyon ügyesen felmérték az időváltozását, és látták azt, hogy itt a civil szervezeteknek fontos szerepe lesz Magyarországon, úgyhogy büszkék is vagyunk, hogy ennyire ilyen innovatívan álltak a dologhoz, és akkor érintett szülők kapcsolódtak össze a SOTE ortopédiai klinikáján, és egy ilyen szülőcsoportból.
Nagyon jó, és ebből nőtt ki most ez a dolog. Hány embert érint ez? Akár gyerekek számát, vagy szülőket, vagy alapítókat, nem tudom, akiket így bele tudunk sorolni ebbe a csoportba.
Évente 40-50 közötti számban születnek végtaghiányos gyermekek. Mi szorosan egyébként 100-120 családdal tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akik aktívan részt vesznek a programjainkon, mert hogy jó sok programunk is van. És hát igyekszünk azért minél több családot elérni. Ez a 2010-es évek óta azért az EU-s GDPR szabályok miatt kicsit nehezebb, mert előtte közvetlenül össze tudtak kapcsolódni a családok a megszületett gyermek szüleivel. Most azért egy kicsit kacifántosabb az út ilyen szempontból, de hát igyekszünk minél láthatóbbak és hallhatóbbak lenni, úgyhogy ezt is köszönjük.
Kísérd, vagy segíted a munkájukat?
Hát a pontosat, azt most már lehet, hogy két éve.
Három éve.
Csatlakoztam, hát igazából engem Petra keresett, tudja meg, és ugye nyilván az én érintettségem ebbe a témába, ugye apukám, akinek ugye, bár ő ugye nem gyermekkorában, hanem már felnőttként volt egy balesete, és ugye térd alatt elvesztette mindkét lábát, úgyhogy nyilván így ebbe a témakörbe én is azért úgy valamennyire érzékenyítve voltam, és ugye úgy nőttem fel, hogy ugye ilyen láttam, hogy milyen egy végtaghiányos emberrel lenni. Egyébként én ezt mindig hangsúlyozom, hogy én semmi hátrányát nem láttam, vagy nem tapasztaltam gyerekkorban. Nyilván, ahogy az ember idősödik, vagy látja azt, hogy egyébként tényleg ez napi szinten egyébként mennyire egy nagy feladat, de ez annyira szerintem úgymond, akivel egy ilyen dolog történik, vagy így születik, egyszerűen annyira ügyesen megtanulja ezt kezelni, vagy annyira ügyes tud ebbe lenni, hogy én például gyerek fejjel ezt észre se vettem mondjuk apán, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon extra dolog, ahogy tényleg végtag nélkül az emberek mennyire ügyesek tudnak lenni. Úgyhogy én a Petra kérésére csatlakoztam az alapítványhoz, és
azóta nagyon segíted őket.
Igen,
itt sokat beszélünk a rádióban, sportrádióban is parasportról, és nyilván magunkon is észrevesszük, és a társadalomban is, hogy az a jellemző, hogy olyan kicsit visszafogottan, kicsit zavartan beszél mindenki erről a témáról, de talán ilyen szempontból a gyerekek szerencsésebbek, nem? Tehát ők valahogy azt feltételezem, hogy könnyedebben veszik, és ahogy Réta említetted, hogy te is ebben nőttél bele, neked ez volt a természetes, és talán nem is érted, hogy másoknál ez milyen problémát okoz.
De, bocsánat, ez nagyon furcsa, amit mondtál, igen, hogy így felnőtt korra így, nem is azt mondom, hogy elzárkózzunk ettől a témától, de mindenki olyan távolságtartóan beszél róla, és közben Petra, amikor utánad néztem és anyagokat kerestem rólad, akkor azt találtam, hogy például gyerekként téged nagyon nem értek bántások emiatt a többi gyerektől. Tehát érdekes, hogy ez hogy alakul ki úgy, hogy gyerekkorból, felnőtt korban olyan furcsa lesz mégis az egész.
Engem nem értek bántások, de azért én tudok olyan esetekről, amikor mondjuk valakit a végtaghiánya miatt bántalmaztak, verbálisan, vagy akár fizikálisan, azért szerencsére inkább a verbális szakaszban megáll ez. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy az adott közegben mennyit tudnak mondjuk a fogyatékosságról, a végtaghiányról, mennyire beszélnek nyíltan erről a témáról. Mi ugye ezért is kerestük meg Grétát is, mert szerettük volna, hogy az ő segítségével is ugye egyre több helyre jusson el ez a témakör, és hát ezen dolgozunk ugye sokat, hogy minél több információt átadjunk, mert hogyha mondjuk egy közösségben már hallottak a végtaghiányról, valamilyen szempontból, akár mondjuk a Gréta apukájáról, aki nyilván egy, ahogy Gréta is mondta, egy abszolút életvidám fickó, hát egyáltalán nem a sajnálkozás jut róla az embernek az eszébe. Szóval, hogyha egy ilyen emberrel tudják azonosítani ezt a témakört, akkor itt nem lesz egy ilyen túlfinomkodás, vagy akár ne adj Isten előítélet, és akkor kicsit tovább vívve, amit mondtatok, ez a túlfinomkodás, hogy ez a túlfinomkodás talán a meleg ágya annak, hogy mondjuk az ilyen kényelmetlen helyzetektől való félelem miatt, akár hogyha nem tudom, három ember jelentkezik egy állásra, és az egyik mondjuk végtaghiányos, de ugyanazok a skillek vannak, nem biztos, hogy őt fogják választani, mert hát ugye
félnek
hogy mondjuk
ugye?
Akkor napi szinten fúhátna majd mit kell vele kezdeni, meg ilyesmi, szóval, hogy nagyon fontos a nyílt kommunikáció. Mi is igyekszünk ugye erről nyíltan kommunikálni. Aztán persze ennek is nagyon sok vetülete van.
Uh-huh. Gréti, a te környezetedben mit veszel észre az emberek hozzáállásán például?
Hát ugye én igazából, tehát a maga a családi közegünk az abszolút ez, amit a Petra is mondott, hogy nálunk apa a világ életében, nem tudom, a snappy szinten elsütő, hogy na jó van, ti ne lápatlankodjatok itt előttem, és a többi. Tehát, hogy ő nagyon szereti ezt a fajta humort, vagy például egyszer, még emlékszem, hogy a férjem először volt nálunk, az öcsémnek a szülinapja volt, és akkor egy vázát mindegy leesett, és széttört, és akkor apa elkezdett ott horogni, na, most senki nem tud megmozdulni, csak én, ez tök jó, hogy már akkor neki kell összetakarítania. Tehát, hogy nyilván ezek olyan pici dolgok egyébként így nap, mint nap, de ha az ember így ebben nő föl, akkor tényleg egy ilyen
természetes lesz.
Egy olyan természetesség lesz, igen, és ugye nyilván mi is voltunk úgy, hogy elmentünk nyaralni, és akkor akár a pincér így odajött, és akkor megkérdezte apától, hogy nem tudom, hogy olyan furán jár, hogy van valami műtét, vagy volt valami műtét, és mondta, nem, amúgy műlában van, és akkor mutatja neki, és akkor úgy látszódik úgy először az erre, apukám egyébként ilyen nagyon direkt ember, igen. Tehát, hogy ő nem az a ilyen visszafogom magam típusú fickó, de tényleg ő így tehát hogy nem is azt mondom, hogy ez szégyen, mert nem is kell szégyelni, ez hülyesség ebbe a témába, hanem ő egyszerűen annyira így, tényleg ő, mert ő ilyen személyiség, igen, hogy ő ezt így elfogadta.
De akkor például ez a stílus, ez a könnyedség, ez átragad az adott emberre, ugye, és akkor azt mondja, hoppá, akkor nem kell itt finomkodni, meg nem kell.
Igen, tehát ez segít az élet minden területén.
Igen. Hát a humor szerintem az mindenre gyógyír, vagy minden helyzetbe, igazából a jó humor az minden helyzetbe segítség.
Ugye azt képzelném, hogy van egy ilyen alapítvány, próbáltok segíteni abban, hogy egy végtag hiányos gyermek ne érezze azt, hogy ő, nem tudom, hátrányos helyzetben van, vagy nem ér annyit, mint a többi, de ugyanakkor meg azt is képzelem, hogy a kisgyerekek nem csinálnak ebből akkora drámát, nem tudom, mi az igazság, mik a tapasztalataitok.
Hát a gyerekek, akik végtaghiánnyal születnek, náluk az nem kérdés, hogy így a végtaghiányuk, vagy ilyesmi, akkor kezd kérdéses lenni, amikor a külvilág elkezdi megkérdőjelezni, hogy neked miért ilyen a kezed, te miért így csinálsz dolgokat, vagy esetleg csúfolódnak vele, vagy ilyesmi. Egészen addig, amíg mondjuk a maga kis védett környezetében van, a családjával, meg a mikrokörnyezetében, addig egyébként ez így nem merül fel, és a későbbiekben is egyébként csak a külvilág részéről merülnek fel ezek a kérdések, mert az, aki így született, annak úgy a normális minden. És ezt szokták például mondjuk tőlem kérdezni, ez egy ilyen gyakori, úgy gondolják, hogy egy ilyen nagyon nehéz kérdés, amúgy nem annyira nehéz, hogyha én választhatnék, akkor akarnám-e, hogy legyen még egy bala akarom, mert hogy én bala akar végtaghiányos vagyok. És nem azt szoktam mondani, hogy nem akarnék, mert hogyha mondjuk ti elképzelitek azt, hogy nektek van még egy fél kezetek, amivel tök jó, mert időről időre jól jön, mert hogy mit tudom én, a szekrény tetejét is el tudjátok érni, meg mit tudom én, milyen hasznok származnak még így ebből, de hogy alapvetően meg útban lenne. Ez nekünk is ilyen érzés, és akkor teljesen más a helyzet, amikor valakinek szerzett végtaghiánya van. Akkor a válasz az lehet egészen az ellenkezője, és ez egy más helyzet.
Rólad egyébként mit lehet tudni a végtaghiányról, és arról, hogy miért volt ez, vagy mióta tart ez, vagy nem tudom, születéstől kezdve, tehát neked ez volt már az alap, a természetes?
Igen, hát így, én így születtem, ezért is ez a válaszom, hogy én nem akarnám, hogy legyen még egy félkorom, mert hát én mindent így tanultam meg nekem ez az én testképem, én így tudom így azonosulok saját magammal, meg így tudok mindent megcsinálni, úgyhogy nekem az egy külön tanulási folyamat lenne, de egyébként meg nincs is nagyon miről beszélgetni így ebben a témában jelenleg, így azt gondolom. És hát nagyon sok esetben a végtaghiány okai lehetnek genetikai alapú, lehet ugye baleset, lehet olyan is, amikor a méhen belül a méh faláról leválnak ilyen omnion szalagok, ezeket így hívják, és ezek a szalagok ott így úszkálnak a méhen belül, aztán ha rátekeredik valahová, akkor mondjuk beszéltünk talán egy ilyen méhen belüli balesetről, amputációról, vagy egyszerűen csak nem kap vérellátást az adott végtag, és akkor azon nincs jelenleg még így méhen belül nem tudnak ilyen műtétet végrehajtani, hogy nem tudom, letekerjék róla, plusz egyébként erről beszélgettünk már így szakemberekkel, hogy egyébként meg annyira nagyon pár percen belül kellene cselekedni, hogy ugye ilyen mennyiségben a jövendőbeli édesanyák nem járnak ultrahangra, hogy 5 percenként, úgyhogy ezért
későn
nem
veszik észre, gondolom.
Igen, igen.
De Petra ugye már 2 évesen elkezdtél sportolni, hogyha jól olvastam, az úszással kezdted, több mint 40-szeres magyar bajnok vagy, úgyhogy azért elég komoly szintekre vitted. A mostanában születő végtaghiányos gyermekekről mit lehet elmondani? Tehát ők is már minél korábban próbálják őket elvinni sportolni, mert gondolom azóta, mikor te 2 évesen elkezdtél, azóta azért többet fejlődött a parasport, gondoltunk itt paravívásra, tényleg bármire. Ezt a részét, ezt hogy látod? Tehát ők is ugyanúgy elmehetnek, sportolhatnak, befogadják őket, és akkor ők is űzhetik a kedvenc sportjukat akár?
Hát én úgy látom, hogy azért, de ez szerintem nem csak a fogyatékos gyermekekre vonatkozik, hanem úgy általában véve a gyermekekre, hogy talán talán kevesebben sportolnak most, mint mondjuk az én gyerekkoromban. És ez ennek nagyon prózai okai vannak, mert az e-sportok, meg a nem tudom, ilyen-olyan social media elszólít, most én nagyon boomer volt, de hogy elszólítja így a gyerekeket attól, hogy kültéri tevékenységet folytassanak, vagy hát, hogy valamit úgy kifejezetten tegyenek az egészségükért. Ami egyébként oda vonza a gyerekeket, én úgy látom, de erről szerintem Gréta, akinek jó sok rajongója van, biztos tud erről többet mesélni, de hogy a közösség az, ami oda vonza a gyerekeket, és nem más ez alól egyébként egy végtaghiányos gyermek sem. Az meg, hogy mennyire fogadják őket, nagyon változó, hallok rossz történeteket is, ahol abszolút adaptálható lenne, hogy mondjuk az épp gyerekek közé járjon valaki sportolni, mégsem akarják. Az edzők talán azért, mert félnek, hogy szerintem attól is tartanak, hogy nem kompetensek, aztán, hogy ezt most mivel leplezik, az megint egy más kérdés. És persze vannak nagyon jó történetek is, ahol meg szívesen fogadják a gyerekeket.
Mondasz erre példát, csak hogy a pozitív dolgokat.
Hát én a saját példámat mondom, remélem nem haragszatok érte, de én a Ferencvárosnak vagyok a triatlonistája, visszavonult triatlonistája, és engem tártkarokkal fogadtak ott, úgyhogy, és ez nem egy ilyen szimbolikus, a külvilágnak szóló befogadás volt, hanem abszolút nyitottak voltak, és az én nézőpontomra is nyitottak voltak. Gyerekkoromban pedig én nem úgy gyöngyösi származású vagyok, és akkor pedig a Mátrai Erőmű Búvár Klubnál fogadtak ugyanilyen jó szívvel, és aztán volt, ahol nem fogadtak, mert úgy érezték, hogy nem tudnák úgy adaptálni az edzéseket hozzá. De egyébként mondjuk Réta, szerintem te erről többet tudsz mesélni, hogy például apukádnál az ilyen edzés létesítményekbe való bejutás az, hogy mennyire megoldott, mert...
Nem mindig egyszerű?
Hát igen, mert mondjuk nálunk, akik felső végtaghiányosok vagyunk, nálunk ez az, hogy bejussunk egy épületbe, az nem olyan nagyon nagy kérdés.
De az akadálymentesítés az meg azért probléma igen. lehet.
Hát amúgy csak így egy pillanatra visszacsatolva ahhoz, hogy a búvárklubban fogadtak, ugye nekem apukám búvárúszó világbajnok, és ugye neki, amikor volt a balesetem, akkor egyébként ez a búvár közösség, vagy igazából Magyarországon így a búvár közösség nagyon összefogott, és nálunk például a mostani családi házunk, vagy hát a szüleim családi háza az abból épült, hogy az ország összes pontjáról a klubok eljöttek, és az volt az edzés aznap, hogy pakolták a téglát, hogy betonoztak, hogy tényleg nem tudom, ástak, fúrtak, faragtak, úgyhogy például a mi házunk így épült, úgyhogy... Nem tudom, hogy ez kifejezetten a búvár közösségnek szól, vagy akár apukámnak is volt már köze ahhoz, hogy mondjuk ez az egész búvár közösség már ebbe a témába érintett legyen, de az biztos, hogy akik, vagy azok a kisebb csapatok, vagy azok a, akár mondhatok városokat, vagy annál még kisebb helyeket, ahol mondjuk van egy olyan ember, aki egy központi személyiség, mint mondjuk apukám volt a búvárúszó sportba, biztos, hogy onnantól kezdve az emberek is egy kicsit máshogy állnak hozzá, vagy az ő történetén keresztül. És mi volt az eredeti kérdés? Bocs, csak ez
hát
bennem
az
volt.
Az akadálymentesítés része mondjuk az uszodáknál, az mennyire van már mondjuk megoldva?
Hát apa ebből a szempontból szerencsés, mert ő gyakorlatilag, ahogy kikerült az intenzívről, ő eldöntötte, hogy oké, akkor ő most mondják meg, hogy miből mi a rekord, és azt ő meg fogja dönteni. Tehát, hogy ő alapból már úgy állt az egészhez hozzá, hogy nyilván úgymond van egy gyász folyamat ebbe a témába is, akivel ugye baleset történik, mert nyilván azt azért fel kell dolgozni.
És kell egy motivációt találni,
így
ugye?
Így van. De ő tényleg ez a tipikus sportember, tehát hogy ő kívül belül
ízigvér... Ezt a gyász időszakot?
Hát én ugye 2 éves voltam, úgyhogy én nagyon kicsi voltam, és a családnak nyilván valamennyire igen, mert azért az intenzíven szerintem több, mint egy hónapig volt, tehát hogy azért sok idő volt, amíg úgymond teljesen úgy abba az állapotba volt, hogy stabil legyen, viszont onnantól kezdve, hogy teljesen visszajött ez a tudat, vagy az, hogy idealizálta magába is, hogy mi történik, onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg a iszonyat viccelődés, poénkodás, és ugye az a
életigenlés,
igen,
ugye?
És ez a mérhetetlen sok, vagy nagy akarat, vagy kitartás, amit ő vagy amit ő jellem, vagy az ő jellemvonása. Szóval én ebből a szempontból őt mindig is úgy láttam, hogy gyakorlatilag ahogy ő tudott magáért tenni, onnantól kezdve ő azért szeretett volna műlábat nyilván, hogy ne legyen mondjuk rászorulva valakinek a segítségére, ő ugyanúgy vezet, gyakorlatilag napi szinten jár el, akár horgászni, vagy akár ugye
sportlövő.
Úgyhogy ő akár a lőtértől kezdett, tehát hogy ő mindenhova egyedül tud menni, és magáról tud gondoskodni, és nyilván akinek alsó végtag hiánya van, azoknál ugye mondjuk térd alatt sérült, nekik ugye könnyebb dolguk van, hiszen a térd egy nagyon fontos pont abban, hogy tudjanak lépni, járni. Úgyhogy a szerencsétlenségben ez a szerencse, hogy ő teljesen akadálymentesen tud igazából menni, mozogni. Nyilván annyi, hogy többször le kell ülnie, vagy hamarabb elfárad, ugye akár így a csonk része, de így igazából bárhova is mentünk, mindig volt neki segítség, hogyha esetleg bármi miatt a lábát nem tudta hordani.
Apukád is jó példa arra, amit itt megtapasztalunk, hogy ez a pozitivitás az, hogy nem csüggednek egy ilyen tragédia után, mert sok ember szerintem összetörne, hogyha hasonló szervát ültetettekkel beszélgettünk. Igen. Tehát, hogy azt látjuk, hogy olyan pozitív energiát mutatnak, és az, hogy felállnak, és egy ilyen tragédia után találnak egy új célt, és abban sikeresek is, hogy az mindenki számára szerintem példaértékű, és erőt kell meríteni belőle.
Innen folytassuk majd akkor a hírek után, továbbra is majd Lévai Petra, valamint Gulyásetti Gréta lesz a vendégeink.
Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Nagy dolgokkal kicsikben műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között!
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2/8. Helye a magyarok legjobbja a szardíniai nyíltvízi úszó világkupán, jogerős az országgyűlési választás eredménye. Napos, kellemes idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Brasovszky Kristóf és Fábián Bettina végzett a 8. helyen, 10 kilométeren a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardíniai állomásán. A férfiaknál az olimpiai bajnok Brasovszky mellett Betlehem Dávid indult, és ezúttal 18. lett, míg a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Az 50 hát győzelme mellett 100 mellen harmadik lett Kós Hubert idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Fádár Nikolett 400 méter gyorsan a negyedik helyen végzett, és 4 perc 8,49 százados eredményével teljesítette a Honi Szövetség által meghatározott Európa bajnoki szintet. Fádár a hetedik magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi Párizsi EB-n. Ezen kívül 100 méter gyorsan a hetedik lett. Bejutott a legjobb 32 közé a magyar férfi válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. A körmérkőzések után a csoportgyőztesek mellett a 6 legjobb második tovább jutott a kieséses szakaszba, és az András Csaba, Szaudi Ádám, Szántosi Dávid és Lej Balázs alkotta csapat, ezen 6 együttes között volt. Jogerős a Tisza-Kécske pont levonása a labdarúgó MB2-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottságának döntés alapján egy játékos jogosulatlan szereplése miatt 4 pontot levontak a másodosztályban szereplő klubtól.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ma van május 1-e. A munkaünnepén világszerte arról emlékeznek meg, hogy 1886-ban Chicagóban anarchiába torkollott az a tüntetés, amellyel a 8 órás munkaidőt és az ipari munkásság körülményeinek javítását akarták elérni. Nyugat-Európában ez ma már a munkavállalók jogainak ünnepe, a volt Szovjetországokban azonban máig hat, hogy a kommunista ideológia politikai ünneppé tette. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A határozat ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület a mai nap elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már szerdán mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Családi okok miatt mégsem lesz országgyűlési képviselő Szécsi Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázó. A 44 tagú Fidesz frakcióba az országos lista 211. helyéről került be, azután, hogy 25-en jelezték, nem veszik fel a mandátumukat. Szécsi Zoltán végül visszalépett. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Mától már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni a szépkártyákkal. A leköszönő kormány decemberben vezette be az ideiglenes szabályt, ami alapján egyebek mellett húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és pékárut is lehet venni szépkártyával. Az éttermekben és meleg konyhás vendéglátóhelyeken továbbra is folyamatosan lehetőség van a szépkártyás fizetésre. Újabb elektromos buszok állnak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós klimatizált járművel mától a Rákospalotát, a belvároson át Nagytéténnyel összekötő főútvonalon, valamint a közép-budai város részben lehet majd utazni.
Közlekedés.
Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Velence térségében több személyautó ütközött össze. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Szinte mindenhol derült az ég, főként csak az északi, északkeleti határ mentén vannak elszórtan fátyol, illetve gomoly felhők. Észak általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is Lévai Petra, a Végtag hiányos gyermekekért alapítvány ügyvezetője, és Gurisatti Gréta, válogatott vízilabdázó, és tulajdonképpen erről a helyzetről, ennek a kezeléséről beszélgetünk, ugye, hogy a gyerekek, a szülők, a társadalom hogyan áll például a végtag hiányos versenyzőköz, és Ekler Luca példája van előttem, aki elmondta, hogy elment gyerekek közé egy ilyen közönségtalálkozóra. Ugye Lucának, ha jól tudom, sztrókja volt, és ettől a ökölbe van szorítva a keze. És a gyerekek egész egyszerűen nem akarták elhinni, és teljesen viccesen mondta, hogy na gyere ide, majd mi kinyitjuk, és akkor így próbáltak rákapaszkodni. Tehát ők annyira könnyeden veszik ezt, amiről már ugye beszéltünk, hogy más esetleg kicsit olyan zavartan viszonyul egy parasportolóhoz, hogy a gyerekekben semmilyen feszengés nincs.
Egy bizonyos korig. Mert mondjuk én azt mondanám, hogy kb. 10 éves korig, sőt már lehet, hogy sokat is mondok, ilyen 9-10 éves korig még tényleg ilyenek a gyerekek, és akkor utána valahogy így megtanulják ezt a szégyenkezést így a kérdések kapcsán a felnőttektől, de egészen addig egyébként én is nagy élvezettel megyek a kicsikhez, mert ilyen nagyon-nagyon vicces kérdéseket kap az ember, úgyhogy...
Mikor nő vissza a kezed, nem? Ilyen nem
volt. De persze, hát mondjuk ilyen örökös bemutatók zajlanak, hogy fogod össze a hajad, a cipődet, hogy kötöd be, ami a legviccesebb kérdés, amit kaptam, hogy nyitsz ki egy banánt. Ez nem értem, miért érdekes, nem értem, de mindegy.
Nálunk apánál mindig az volt, hogy ő egy ilyen láthatatlan krémmel bekent a lábát, és tehát, hogy a világéletemben az volt, hogyha valaki átjött hozzánk játszani, és akkor neked miért is lábad? Hát láthatatlan krémmel be van kemve, és így rá, hogy ő is kaphat belőle, úgyhogy ez nálunk is igen.
Akkor szépen elütitek gyakorlatilag ezt az egészet, hogy ne legyen olyan negatív fennhangja, tehát azért igen, ahogy ti is mondjátok, meg ugye a beszélgetés elején is előkerült, azért rengeteget fejlődött ebben talán a társadalom is, hogy azért elfogadóbb lett. Meg talán ez a parasport dolog is sokkal jobban bejött a képbe. Ugye Petra, te voltál paralimpián, paratriatlon versenyszámban, és nemrég 2024-ben, ha jól olvastam, akkor hagytad abba, viszont azóta is aktívan sportolsz, ugye úszol?
Aktívan sportolok, igen. A triatlont vittem tovább, de hát már nem azon a szinten, azért csak ilyen hobbi szintjén. Azért sport szerintem nyomokat hagy az ember testén. Nekem is azért elég sok problémám volt, főleg a sarkammal. Ugye ez a triatlon egy elég embert próbáló sport, úgyhogy én is ebből fakadóan azért már olyan nagy terhelést nem teszek a testemre. De nagyon szívesen járok egyébként a csapathoz. Ma reggel is voltam úszni, úgyhogy...
Mm-hmm. Gréta, az, hogy te egy ilyen közkedvelt, közismert sportoló vagy, követőid vannak, a közösségi médiátat nagyon sokan nézik, ezt mennyire tudod hasznosítani az alapítványt segítve, és érzed-e azt, hogy azzal, hogy te bekerültél az alapítvány munkájába, kapott egy ilyen lendületet, vagy egy ismertséget ez a mozgalom, vagy ez a jótét munka, feladat?
Hát bízom benne, hogy jó hatással van ez az egészre, igazából az alapítvány munkájára. Én nagyon fontosnak tartom erre felhívni a figyelmet, mert igazából tényleg olyan klassz gyerekek, vagy olyan klassz emberek vannak, és azért, mert valaki végtek hiányos, nem lesz, amit a Petra is szokott mindig mondani, hogy nem lesz valakinek mély a bús az élete, vagy nem nyomja rá ez neki a mindennapjára, hogy úristen, most nekem nincs kezem, hogy egyszerűen a napi szintű dolgokba, feladatokba ez így föl sem merül az ember, vagy akinek van ez a problémája, mert egyszerűen annyi minden mást csinál, és mindent tudnak csinálni igazából. Tehát én, nekem a legnagyobb elismerés a végtag hiányos emberek felé az az, hogy mindenre képesek, sőt, tehát ha valaki látott már paralimpiát, és ott látják, hogy milyen sérültségi fokok vannak, és hogy ahhoz képest nyilván a Petrának, vagy apukámnak igazából nincs baja, mert ott tényleg olyan sérültségi fokú emberek is vannak, hogy így tényleg így az ember így azt gondolja, hogy úristen, és még ő is ott van, és ő is csinálja. És akkor így egy kicsit így mindenki ezt így kivetítheti magára, hogy jó, akkor nekem igazából ma mi volt a bajom, hogy nem tudom, hogy bunkó volt a parkolóba a bácsi, vagy hogy igazából nincs is bajom az életben, csak nyilván ezeket így hajlamosak vagyunk elfelejteni, és hát nyilván most így az április, hogy ez lett ugye a végtag hiányos emberek hónapja, ugye ezt egy a Petra mondta, hogy egy angol brit mintára vették át, hogy itthon is legyen úgymond egy ilyen hónap, és ugye ezért szerettem volna én is mindenképpen részt venni a ruhamárkámon keresztül, hogy egy kapszula kollekciót hozzunk létre, és tényleg a megvásárolt termékekkel ezeknek a gyerekeknek akár egy napi táborját, vagy egy reggeliét, vagy egy úszás óráját tudjuk támogatni, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy nézze meg a weblapot elsősorban, hogy tájékozódjon a végtaghiányos gyermekekről, és hogy utána, hogy hogyan tud esetleg segíteni.
Uh-huh. Egy interjúban azt láttam, Petra, hogy azt mondtad, szerveztek táborokat, és hogy ezek a táborok mindenki életét megváltoztatják. Ez alatt mit értettél?
Igen, hatásvadászul hangzik, de tényleg így van. Tényleg így van. Gyakran ezt egyébként a családi táborunkra értettem elsősorban, mert hogy gyakran ez egy ilyen belépő esemény mi hozzánk, ahová első körben eljönnek a családok, kisbabákkal, még kisbabákkal is eljönnek a kempingbe, ahol szoktunk lenni. És azért változtatja meg az életüket, mert ugye általában véve a családok előzetesen nem rendelkeznek információval arról, hogy önnekik milyen lesz az életük. Van egy képük róla, és akkor ne adj Isten, volt pár ilyen jó akaró is, aki tett egy-két megjegyzést, hogy
az interneten gondolom találtak néhány rémhírt.
Igen, az is lehetséges, de hogy azt is fontosnak tartom, és most el is mondom, hogy sajnos nagyon gyakran az információ hiány miatt amikor a perinatális szakaszban már tudomást szereznek a végtaghiány tényéről, akkor a legkisebb végtaghiány esetében is az orvosok van, hogy azt javasolják, hogy ne tartsák meg a gyermeket, pedig én azt gondolom, hogy abszolút boldog és teljes életet lehet élni három új nélkül is, vagy nem tudom, akár újak nélkül is. Úgyhogy ilyen háttérrel jönnek el, hozzánk már azok jönnek, akik máshogy döntöttek. Sajnos azokkal valószínűleg nem találkozunk, akik megfogadják ezeket a tanácsokat. De hogy mondjuk ilyen előzmények után jön el valaki egy táborba, hát gondolhatjátok, hogy milyen lelkiállapotban kerülnek oda.
Azt gondolja, hogy egyedül vannak, és kétségbe esettek.
Igen,
esetleg?
Egyedül vannak. Milyen lesz az ő életük? Van egy ilyen erőteljes gyászfolyamat, ami mondjuk lezajlik egy baleset utána, ami a Gréta családjában történt. Az ugye ez a gyászfolyamat a szülőknél zajlik rá. El kell gyászolniunk az elképzelt tökéletes gyermeket, a tökéletes családot.
Közben meg ugyanúgy lehet
persze,
egy tökéletes
persze,
család.
Abszolút, tehát, hogy attól még lehet tökéletes a család, csak nem pont úgy, ahogy elképzelték. És akkor hát elég gyakori, nekem nagyon beégett egy eset, amikor eljött egy család a táborunkba, és akkor még meséltem is a most már férjemnek, ez jó pár évvel ezelőtt történt, hogy annyira vicces volt, hogy én már akkor azért egy ilyen viszonylag befutott sportoló voltam, és akkor így beszélgettünk a sportról, meg minden, de az egyetlen nem érdekelte őket. Ami érdekelte őket, hogy leültünk együtt ebédelni, és majd kiesett a szemük, annyira nézték, hogy vágom fel a rántott húsomat, meg aztán hogy eszem meg ilyesmi, mert hogy az ő fejükben az volt, hogy majd az ő gyereküket majd etetniük kell, meg ilyesmi, tehát hogy ilyen jellegű elképzeléseik voltak, és ez nem azért, mert ők annyira nagyon tájékozatlanok, vagy nem tudom, hanem egyszerűen az ember, hogyha nem találkozott még korábban hasonlóval sem, akkor nyilvánvalóan ilyen evidenciák fognak eszébe jutni. És hát tényleg az első táborozóink ilyen nagyon borús hangulatban érkeznek hozzánk, van, aki így az első napon akár könnyezik is, vagy tényleg hát nem egy ilyen jó felütéssel érkezik, De a második napra ez abszolút megváltozik, és a hétvégére ezt 100%-ba tudom mondani, hogy a hétvégén már úgy szokta elköszönni, hogy nem is értik, hogy igazából mi miatt aggódtak, hogy mi volt az, amitől féltek, mert hogy látják, ugye most már vagyunk olyan szerencsések, hogy ugye felnőtt egy generáció, akik az alapítvány berkein belül, tehát láthatják azt is, hogy itt vannak felnőttek, akik megtalálták a helyüket az életben, bármit tényleg, ahogy Gréta mondta, azt hiszem mondhatom tényleg, hogy bármit meg tudnak csinálni, vagy meg tudunk, és vannak ugye a kisebb-nagyobb gyerkőcök, akik ugyanolyan boldogan rohangálnak, nem is értik, hogy most mit néznek mások, hogy ez miért olyan érdekes, és akkor ezzel a pozitív töltettel mennek haza, és mondhatom, hogy egy másik életet kezdenek meg.
Akkor alapvetően ez a tábor, lehet, hogy rosszul fogok használni előre is, bocsánat, Mikor? Hogy egy pozitív terápia gyakorlatilag mindenki számára?
Mondhatjuk, igen. Igazából szerintem ez bármely fogyatékosság, vagy így a... Ugye az átlagtól való eltérés esetén szerintem egy sorstárs közösség az mindig nagyon nagy segítség tud lenni. Igen, és hát mi meg igazából ezért is szemeltük ki Grétát is, mert hogy a mi szemléletmódunkhoz az ő hozzáállása, meg ugye az apukája hozzáállása is abszolút passzol, tehát mi nem az a sorstárs segítő csoport vagyunk, akik így sírdogálunk a dolgaink felett, de persze azt se felejtsük el, hogy annak is megvan a helye. Szóval, hogy attól, hogy valaki még nem abban a fázisban van, azért nem veti ki magából a közösség, tehát ne értsétek félre, egészen egyszerűen csak még máshol van a kinek, hogy mennyire hosszú. Uh-huh. Van, aki tényleg, mint Grétáik esetében azért nem volt egy ilyen nagyon hosszú ez a gyászfolyamat, van, akinél meg 10 év a gyászfolyamat, és ezzel sincs semmi gond egyébként.
Uh-huh. És egyébként reklámozni, vagy hirdetésekre nagyon nincs szükség, mert ez a közösség, ahogy említetted, ez nagyon szép szó, ez a sorstárs közösség, szájról szájra adja egymásnak a híreket, és egymásnak ajánlják az érintettek, hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor próbálják ki azok, akik még nem ismerik?
Hát ilyen is van, igen, de ami tök fontos, hogy ez nem egy homogén közösség, tehát itt nem egy helyen teremnek ezek az emberek, hanem ugye mindenfelől jönnek, nincs kapcsolat közöttük. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk, mit tudom én, ha egy kis faluban lakik egy végtaghiányos gyermek, vagy ember, felnőtt, akkor és tudomására jut, akkor nem tudom, és tudnak rólunk, akkor javasolja ennek a bizonyos családnak. Ilyen létezik, így valóban, de hogy azért nehéz így az infót vinni, ami nekünk egyébként azt gondolom, hogy segítség tud lenni, amikor mondjuk például Grétát sikerült megnyerni az ügyünknek, bár nagyon nem kellett sokat győzködni a dologban, mert rögtön teljesen önazonosan mellénk állt. Az például nagyon nagy segítség nekünk, hogy viszi a témát, meg az ügyünket. Hirdetni, hát persze szuper lenne, de ez ugye anyagi okokból nem annyira lehetséges olyan gyakorisággal, mint jó lenne. Úgyhogy ami egyébként a megfelelő út, az, hogy mára akár a perinatális szakaszban, vagy születés után a megfelelő intézményekben a hírünket át tudják adni.
Az a szó, hogy érzékenyítés, az nagyon sokszor elhangzik ezen a területen is. Gréta, neked mi a tapasztalatod, hogyha másokkal találkozol és megpróbálsz, akár mondjuk gyerekekkel erről a témáról beszélni, úgy jó felé haladunk? Tehát, hogyha most már azt tanítjuk a gyerekeknek, ugye, hogy mindegy, hogy milyen bőrszíne van valakinek, mindegy, hogy milyen vallású, milyen nemhez vonzódik, ugyanígy ez, hogy valaki parasportoló, végtag hiányos, ugyanúgy el kell fogadni, tehát, hogy e felé próbálsz motivációt találni, vagy valahogy úgy erre ösztökélni a gyerekeket, vagy a közönséget, akikhez eljutsz?
Igen, szerintem nagyon sokat fejlődött a világ ebből a szempontból is, ha csak megnézzünk akár egy gyerekmesét, akár a mindegy felnőtteknek szóló filmeket, tehát most már találni bennük végtaghiányos embereket, találni benne nyilván más bőrszín. Nyilván van az az iránya, főleg ugye nyilván az amerikai irány, ami teljesen elment már ebbe a vonalba, viszont tényleg, ha jól tudom, van már végtaghiányos Barbie baba is például, tehát hogy ezek olyan jó dolgok ebből a szempontból, hogy nyilván, ha egy gyerek tök mindegy barbizik, és csak már ott látja, hogy nem tudom, pigmentfoltos a Barbie, vagy hiányzik az egyik keze, vagy tök mindegy ilyen egyszerű dolgok, akkor azt fogja gondolni, hogy jó, hát, hogy még lehet, hogy egy gyerek azt is fogja gondolni, hogy de szép, hogy neki nem tudom, hogy több színű a haja, vagy, tehát, hogy szerintem egy idő után az emberek így el tudják azt, vagy most már el tudják azt fogadni, de lehet, hogy ebbe Petra tényleg jobban tudja a választ, hogy most már sokkal inkább ebbe az irányba megy el a világ, és szerintem ebből a szempontból ez nagyon jó, és gyakorlatilag nem tudom, hogy ez amiatt, hogy én ebben nőttem föl, vagy én nagyon ezt szeretném látni, de nekem soha nem volt semmi negatív, nem is tudom, hogyha erről én beszéltem, vagy hogyha apukámat valaki látta, tényleg lehet, hogy az ő személyiség, és vagy lehet, hogy azért, mert én ebben nőttem föl, és én nagyon a jó részét próbáltam megfogni kiskoromtól kezdve, tehát lehet, hogy én most nagyon egy hangon látom ezt az egészet, de én soha nem hallottam vissza negatívat. És nyilván nem nekem van végtag hiányom, de mégis én nem hallottam olyat, hogy valaki azt mondaná, hogy ú, de béna, mert nincs lába, vagy szerintem most már a mai világban tényleg nem ez van, és én amúgy mindig is, én például a paralimpia környéken szoktam mindig mondani, hogy gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt hiszem 32-en jutottak most ki, lehet, hogy nem jó számot mondod, de talán 32-en jutottak ki a paralimpiára.
Nem, még többen, ha jól emlékszem, igen.
Igen, most sajnos én sem tudom a pontos számot, de talán 38 mondjuk, vagy...
És ami 8-asra emlékszem a végén.
Akkor ha mindegy, tegyük fel, hogy mondjuk ilyen 50 alatti ember Magyarországról kijut egy paralimpiára, és szerintem azoknak az embereknek igenis, vagy mindenkinek meg lehetne mutatni, hogy jó, most ettől lett de kapcsolatba a tévét, és most nézd meg őt, légy
hát mi ámulattal néztük, most a téli olimpia volt viszonylag közel. Ja, hát a síelők, a jégkorongozók, a curlingesek. Tehát a curlingnél például az, hogy valaki az épp sportoló megfogja, és micsoda csavarmozdulatot, vagy mit kell beletenni. Ők, ha jól emlékszem, ilyen fogóval, tehát, hogy, és olyan tűpontosan céloztak, hogy emberfeletti volt. Tehát meg tényleg olyan sebességgel jöttek le a sízők, hát én nem tudnék komolyan, meg egy átlag ember. Persze, tehát elképesztő.
Én ezért mondom, hogy ezekben az emberekben nagyon sok van, és ugye nyilván most a sportot emeljük ki, de amúgy, aki nem sportoló is, tehát az, amikor nézik a Petrát, hogy eszi a rántott húst. Hát, hogy ne enni? Hát tudják ezek az emberek. Tehát, hogy megtanulod ezt, és még egy ilyen vicces sztori így eszembe jutott, hogy már apukámnak már, hát szerintem már jó pár éve műlába volt, és akkor nagy karácsonyozás együtt az egész család, és akkor a szegény nagymamám már nem él, de ő adta így oda az ajándékot a apának, és így mondta, hogy bonts már ki, hogy alig várt. És kivontja, és egy ilyen fantasztikus, nem tudom, Nike papucs, és akkor így ránéz, hogy anyu, hát, hogy ezt hogy fogom fölvenni, és ó, hát de olyan jó viselt, hogy már el is felejtettem, hogy műlábad van, és tényleg, ez amúgy tényleg ilyen nálunk, hogy így egyszerűen szerintem az a közeg, ahol te élsz, mondjuk végtekényes emberként már annyira nem veszi ezt föl. És szerintem ezt kéne megpróbálni elérni.
Hogy a természetesség legyen valahogy,
igen,
a természetes.
Hogy osztályokban, különböző csoportokban, hogy ezt kéne valahogy úgy elérni, igen, hogy neki ez a normális, igen. És onnantól kezdve mindenkinek az lesz a normális.
Határa csillagoség. Az Életre Valók című filmet eszembe, ahol ugye azért választották a fiút, az ápolót, mert hogy tudomásul se veszi, hogy kerekesszékben vagyok, nem kinyitja nekem az ajtót.
Volt vagy minden, igen.
Hát, tehát, hogy ő annyira nem foglalkozott azzal.
Egyébként ez egy jó film ebből a szempontból.
Nagyon jó. Nagyon
hogy
jó.
Nem sajnálni kell ezeket az embereket, hanem csak egyszerűen elfogadni, hogy ő ilyen, és ugyanúgy viselkedni vele, mint bárki mással.
Hát azt kívánjuk nektek, hogy hasonlóan lelkesen és hasonlóan nagy munkaszeretettel végezzétek ezt a feladatot, és hogy a figyelem ne csak áprilisban irányuljon a végtag hiányos emberekre, hanem egész évben. Mi a következő rendezvényetek, amit esetleg be tudunk ajánlani? Kirándulás, tábor?
Most például várjuk a jelentkezőket a művészetterápiás táborunkba, a végtag hiányos gyerkőcöket, akik 7 és 14 év közöttiek. Még van hely, úgyhogy várjuk őket.
Mi is ezt kívánjuk, minél többen menjetek, és ha tehetjük, akkor máskor is hívunk benneteket, és beszámolunk erről nagyon fontos területről. Lévai Petrának és Gurisatti Grétának köszönjük szépen.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Why wait to say, at least I did it my way. I way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
you were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok a stúdióban, a kétszeres VB ezüstérmes olimpiai negyedik öttusázó Guzi Blanka most a vendégem itt a Nemzeti Sportrádióban. Gratulálok a kairói győzelemhez, hát így kell berúgni egy évkezdés során az ajtót, vagy legalábbis a nemzetközi világkupákat tekintve lesz, majd Budapesten júniusban is. Ez a harmadik világkupa győzelmed összesítésben. Nem tudom, hogy számítottál-e edződdel, Kálai Ákossal, hogy terveztétek. Nagyon jó szerepelt mind a három magyar, azokat mondom, akik a döntőig meneteltek, tehát az olimpiai bajnok Gulyás Michel is ott volt ötödik, ráadásul neki egy hosszabb kihagyás után, és Erdős Rita is hetedik lett. Miközben már nagyon régen kimentetek. Kezdjük ezzel, ne is a meglepetés erejével. Jó volt, hogy nagyon sokat lehettetek a verseny előtt, és egyáltalán pontosan mennyi időt töltöttetek Kairóban. Mert a Facebookon, a közösségi médiában láthattunk, hogy azért jöttek itt ilyen szósoros videók. A medence partjáról mondjuk téli kabátban, de az csak a vicc kedvéért volt.
Így van, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kairóba két nappal a verseny előtt utaztunk ki, vagy három nappal a verseny előtt, húsvét vasárnap, úgyhogy volt két lazább napunk, amikor edzésen kívül gyakorlatilag ott össze voltunk zárva, és kreatívan használtuk ki ezt az időt. Lehetett is látni valóban a social felületeken, hogy különösebb, viccesebb tartalmak kerültek fel, mind verseny előtt, mind verseny után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez kicsit úgy a csapat összetartás szempontjából is kedvező volt. Nagyon élveztem ezeket a videókat, én nagyon szeretem az ilyen jellegű tartalmakat, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Ott mennyi volt azért a medence partján a hőmérséklet, meg ugye a víz is gondolom ideális volt, mert hát nyilván azért fürdőruhában is voltatok, csak a vicc kedvéért néha beöltöztem mondjuk pulóverben.
Nem vicc kedvéért, én nagyon hamar leszoktam égni a napon, úgyhogy ezt ismerve és tudván, hogy van egy ilyen hajlamom, fontosabb volt az, hogy inkább akkor védjem magam a naptól.
Mert hogy fehér bőrű vagy, azt elmondom a így hallgatóknak, van, tehát akkor van, gyorsan leégsz.
Igen, és hát nem hiába a nevem Blanka, ugye, ami spanyolul fehér. Úgyhogy ez volt a prioritás, az meg, hogy melegen volt, az csak egy másodlagos szempont volt, viszont hozzáteszem, hogy a víz, az kifejezetten meleg volt, úgyhogy...
De ez nem jó, vagy jó?
Nem feltétlen jó, azt mondom, hogy ott még örültem is, hogy 100 métert kell úszni, nem pedig 200-at, mert 100-on még ki lehet bírni azért ezt a magasabb hőmérsékletet a vízben, viszont egy 200-nál azért már nagyon, nagyon csípott a második fele, hogy nagyon meleg, de azért az izmoknak egyébként nem feltétlen hátrányos, hogyha kicsit melegebb a víz a megszokottnál.
Meglepődtél a világkupa aranyérem? Mert a nyakadban, hogy meglett ez a győzelem?
Nagyon meglepődtem. Ott nyilatkoztam is utána, miután beértem a célba, hogy én valóban nem készültem erre úgy kifejezetten, sőt nem is számítottam úgy magamban rá, hogy most olyan állapotban vagyok, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy versenyt, egy ekkora versenyt tudjak nyerni. Valószínűleg ezért is van az, hogy nem is dimenzionálom ezt túl ezt az eredményt, hanem egyként kezelem ugyanolyan állomásként, mint akár egy negyedik helyet, vagy egy nem tudom én, egy 14. helyet. Persze teljesen más, mert győzni azért csak másabb, mint mondjuk második, harmadik helyen is beérni a célba. Nagyon jó érzés dobogóra is állni, főleg győzni, de abszolút helyén tudom ezt most kezelni, és állomásként kezelem.
Ez a hányadik ilyen versenyed volt, hiszen volt két változtatás, 200 méter helyett 100 méter úszás, ahogy mondtad, illetve most már a kombinált száma, a zárószám úgy kezdődik, egy pici futás után rögtön lőni kell, tehát ötször kell lőni ott a 3000 méteres távon.
Igen, ezt január végén hozták be ezt az új szabályt, miszerint, amit említettél, két sportágat érintett változtatás, illetve hármat is, hogyha azt nézzük, hogy a futást is valamilyen szinten érintette. És azóta nekem idén ez a harmadik versenyem. Indultam ezt a hírt megkapnán egy hét múlva Lengyelországban. Az nagyon kicsi verseny volt, az egynapos verseny volt, úgyhogy ott mi nem igazán éreztük azt, hogy milyen és ez a változtatás hogyan hat majd mondjuk a mezőnyre, vagy úgy a felkészülésre. Az első nagyobb megmérettetés az a fedett pályás bajnokság volt, ami egyben felnőtt országos bajnokság volt, ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt márciusban, és így az első világkupa, ugye ez volt igazából a nagy színpad, hogyha lehet így fogalmazni, ahol már tényleg minden élesbe ment. Úgyhogy viszonylag kevés tapasztalat van még a hátam mögött így ennek kapcsán, de azért nagyon szépen kezdenek körvonalazódni, hogy hogyan is néz ki az új öttusa ezekkel a szabályokkal.
Láthatóan jól bírod, jól bírjátok, de a nemzetközi ellenfelek is bírják, hogy folyamatosan változik az öttusa. Én nem mondanám azt, hogy egy év múlva nem lesz egy újabb változás, hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Azt viszont megkérdezem, hogy most akkor az ötlövészet, hogy rögtön azzal kezdtek egy hosszabb futás helyett, az mennyire zilálja szét a mezőnyt a későbbiekre, hogy élted meg, mert így azért az ötlövészet az sok. Tehát ott, ha beragadsz az elején, de lehet, hogy a végére odaérsz a dobogóra.
Ami a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy ugye így nőtt gyakorlatilag a kombinált számnak az időtartama is, hogyha húzanésszel gondolkodunk, hiszen plusz egy lövészes sorozat bekerült. Viszont amit én látok, hogy az idők meg talán jobbak is, mint mondjuk amikor 5-600 méter volt, viszont csak 4 lősorozatta. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen fő motivuma ennek, hogy azt hinnénk, hogy na, akkor lassabb kombinált idők születnek, ám nem. Lehet, hogy az is annak is köszönhető, hogy más ritmusra kezdünk el futni az első körben. Nem tudom, ezt még nem elemeztük ki, de minden esetre látványos.
Hangulatilag milyen volt a kombinált, tehát mondjuk ott a zárószám, amikor már az éremosztásról van szó, most majd részletezzük egy kicsit, hogy lehet odáig eljutni, de ott, amikor homokban, napsütésben, Kairóban, gondolom, hogy azért kevesebb néző elő, de mégis egy felfokozott hangulatban odaérsz, és látod, hogy itt ebből győzelem lesz. És közben mögötted jönnek a honfitársak is.
Na, ezt még ott igazából közben sem láttam. El kellett tennie körülbelül 3-4 körnek is, mire azt éreztem, hogy na akkor még akár a győzelemre is lehet esélyem. Régebben már kérdezték tőlem egyébként, hogy na milyen érzés úgy odaállni a lézerre arra, hogy tudom, hogy a legjobbak egyike vagyok ebbe a számba. És azt válaszoltam, hogy hát semmilyen, hát nem erre gondolok közben. Egy jófajta magabiztosság az valóban érzékelhető, amikor elindulunk erre a számra, várom ezt a számot, és úgy izgatott vagyok, nem izgulok, hanem izgatott vagyok. Nagyon szeretem ennek a ritmusát, ennek az 5x600 méternek. Viszont tényleg nem szokott ez a fejembe lenni, hogy én innen hova juthatok, hanem egy egész egyszerűen csak az, hogy amit tudok aznap, akkor azt csináljam meg futásba, hát természetesen fussam ki magam, amennyire bírom. Lövészetem meg, hogyha a lőállásba állok, teljesen mindegy kiáll mellettem, teljesen mindegy hanyadik helyen vagyok, akkor is csak azt az 5 darab zöldet le kell lőni.
Most, ha ugye egy snit lenne, egy vágás, mire emlékszel kapásból, a kairói győzelmedből?
Kapásból? Arra, hogy ha már így a lövészetről beszéltem, hogy teljesen mindegy hanyadik helyen állok, hogy az megvan az utolsó kör előtt, akkor már úgy álltam be a lőállásba, hogy első helyen voltam, hogy tudatosan készültem arra, hogy teljesen mindegy, hogy hanyadik helyen állok. Nekem azt ott azt a 5 darab zöldet le kell lőnöm, és minél hamarabb, olyan, mintha a 18. helyen állnék, vagy hogyha az első helyen, teljesen mindegy. Úgyhogy most így elsőnek ez jutott eszembe, hogy ez a momentum.
Hol volt a holdpont? Akár a kombinált számban, akár mondjuk csak a döntőt nézzük, hiszen azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy ha jól számolom, akkor szerdától 5 napon át háromszor is túl kell élni egy adott versenyt, egy selejtezőt, egy elődöntőt, és aztán a döntőt, hát azt már nem túl kell élni, azt meg kell nyerni.
Így van, ugye még van ráadásul egy körvívás, amikor aznap csak vívunk, mindenki mindenképpen 36 fő.
Az még egy külön negyedik nap?
Igen. Az gyakorlatilag a második napon van a selejtező és az elődöntő között. Hát nálam a holdpont általában a verseny elején szokott jönni. A selejtezőket élem meg a legnagyobb holdpontnak általában, ott nagyon-nagyon nehezen rázódom bele az egész versenyzésbe. Nehezen veszem fel a ritmusát, és szinte azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül itt az elmúlt 2-3 évben a döntőket nagyon élveztem, nagyon ott tudtam jelen lenni, és meg tudtam úgy élni, hogy igen, ezért szeretek én sportolni, ezért szeretek versenyezni, hogy ilyen érzéseket kapjak, helyezéstől függetlenül. Úgyhogy igen, általában nekem a holdpont ezek a kötelező körök, amiket teljesíteni kell a döntőbe jutásig, de tudom, hogy az is kell ahhoz, hogy a döntőben úgy szerepeljek, ahogy szoktam szerepelni, mint fizikálisan, mint mentálisan kell ez a kis ráhangolódás, felpörgetés.
Mi volt a legnehezebb pontja mégis ennek a kairóinak? Minden ideálisan készült, vagy sikerült előtte a felkészülés során?
Maga a versenyen az volt a legnehezebb, hogy bár tudom, a vívása az egyik, vagy a leggyengébb számom, azért nagyon sokat léptem előre ebbe a számban, és a fedett pályáson például 2 nap is megvívtam én a legjobbját. Azt éreztem, hogy a repertoáromat szinte teljes palettájában így felhasználtam, és ezen a versenyen viszont nagyon nem éreztem a vívást, se a távolságot, se a tempót, valahogy úgy valami megcsúszott. Azt éreztem, hogy fejbe se voltam friss, és ennek a kezelése volt a legnagyobb kihívás. Nem is a számokbeli eredmények érdekelnek engem, hogy hány győzelme van ilyenkor, hanem az, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami bennem van. És ha azt érzem, hogy nem, bármelyik sportágról is beszélünk, akkor nem érzem magam komfortosan. Viszont amint azt érzem, hogy legyőztem magam, és kihozom magamból azt, amit jelen pillanatban tudok, vagy úgy a tudásom alapján képes vagyok rá, akkor viszont érzem, hogy kezdek felszabadulni.
Ezen a versenyen akkor hol volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy felszabadultál, és hogy lehet, hogy ott a legutolsó 5 lövészet előtt?
Már korábban is. Szerintem az elődöntő már sokkal máshogy zajlott, mint előtte a selejtező, illetve a nagy körvívás napja. És az elődöntőt már úgy tudtam elkezdeni, hogy sokkal felszabadultabban vívtam. Nem vívtam technikailag ott sem jól, viszont az nagyon sokat elárult, hogy mentem le a pástról. Hogyha nem bosszankodom, hanem olyan jó kedvel megyek le, az nagyon sokat elárul rólam.
Itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blanka olimpiai ezüstérmes is lehetne, de olimpiai negyedik helyezett öttusázó. Hát ha már így elszóltam magamat, akkor a Los Angeles-i olimpia, és akkor most egy kicsit megszakítjuk a veled való beszélgetést, tehát Guzi Blankával itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy itt ül velem szemben Kállai Ákos is az edző. Hát mindent hallottál, amit az elmúlt bő 10 percben Blanka elmondott, olimpiai negyedik kétszeres VB ezüstérmesünk, aki egyébként ugye a legutóbbi kairói világkupát megnyerte. Számodra milyen üzenete van ennek a győzelemnek, és hát nyilván majd a következő versenyek, leginkább a 2 júniusi, egy budapesti világkupa, meg aztán egy világkupa döntő, meg hát EB, VB, és a Los Angeles-i szemüvegen keresztül hol tart Blanka? Hát nem azt kívánom, hogy olimpiai ezüstérmes legyen, nyilván azt kívánjuk, hogy olimpiai bajnok legyen, mint Gulyás Mise.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nekem azt üzeni, hogy jó úton jár. Azt üzeni, hogy megtalálta önmagát, és megtalálta, hogyan kell versenyezni. Független attól, hogy ezt ő is mondta, hogy a vívás az minden eredményt hoz, de hogy azon belül a maga kis céljait megtalálta, tudja a helyén kezelni, és a többi száma pedig annyira erős, hogy is fogalmazok, ne ő aggódjon azon, ha kikap, hanem aggódjon az, akinek nyernie kell ahhoz, hogy a Blankával versenyezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy Blanka mindig nyerni fog, de az azt jelenti, hogy a top 6-ért a Blanka mindig nagyon jó eséllyel áll oda. És azon belül az, hogy aki első lesz, vagy hatodik lesz, az tényleg a nap formájától függ mindenkinek az aktuálisan, hogy mit hoz ki magából, de hogy valaki ennyire erős, hogy így számolnak vele, azt szerintem egy önbizalmat is ad neki, és kívülről az edzőnek is egy nyugalmat. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ő megérkezett a versenyzésbe, felnőtt ahhoz, hogy akár aranyért is versenyezzen, bármilyen világversenyen, és ezzel benne van az is, hogy az olimpián nem csak a kiutás, hanem ott az élmszerzés a cél. De ezt ő már maga is megfogalmazta, de az úton, ahogy halad az ember előre, azt látja, hogy mikor közeledik hozzá, és mikor van azon a szinten, hogy ez reális lehet.
A te versenyzői pályafutásodra, ha visszagondolsz, az jó, hogyha egy bő két évvel ezelőtt, vagy az olimpia előtt már azt érzi az ember, hogy úgy nagyon összeáll? Nyilván nem lehet korai, mert az a jó, ha mindig úgy érzi az ember, és aztán a sérülések, betegségek, tudja, hogy mikor, hogy jönnek meg a hullámvölgyek. Tehát, hogy ebből az erőt lehet meríteni egészen addig, ez kitarthat.
Ugye ez nem arról szól most, hogy Blanka csúcsra ért, és akkor kitart-e ez addig. Ez arról szól, hogy megérette arra, hogy ezt a szintet meg tudja ütni. És hogyha én a saját versenyzési koromban gondolok vissza, akkor hát én nem gondolnám, hogy voltam ezen a szinten, mint ő, sőt, közel sem voltam hasonló szinten sem, de láttam versenyzőtársaimat, sporttársaimat, hogy 2-3 éve az olimpia előtt, aki odaért az olimpiára, ott volt. Tehát meg kell érkeznie a versenybe. Úgyhogy
ezt nem értem, hogy kérdeztem, mert emlékszem, hogy pont ugye, amikor még együtt jártunk versenyekre, amikor te versenyezted, igen, tehát, hogy a magyarok bármit mondtak, vagy bármit mondtatok, én nekem az jutott eszembe, hogy hát mondjuk Szloboda olimpiai bajnok lett, de ha megnézzük az előző VB-t, EB-t, ott sem, mit tudom én, 22. lett, hanem sokszor azért ott volt az élmezőny, mert ez mondjuk judóban is benne van. Szintén, aki ott van rendszeresen, legyen ez a top 10, az abból lesz majd azért az olimpiai bajnok, még akkor is, ha pont azt mondom, az öttusában is volt ilyen, a barcelonai olimpián, Zenovkával, ha jól rémlik, de lehet, hogy az Atlantában volt, ott lehet, hogy már a kazak nyert, szóval hogy mindig előkerülnek persze ismeretlen, addig ismeretlen sportolók, de lehet, hogy most már ez is egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy most már ezzel az akadály versennyel, a lovaglás kivételével annyira modern lett, hogy azért nem valószínű. De akkor legyen az egy kérdés, hogy előfordulhat szerintetek, hogy majd 28-ban feltűnik márciusban egy amerikai öttusázó, akit akkor láttok először, és azt mondjátok, hogy atya jég, hát ez annyira jó ez a versenyző, hogy ő is olimpiai bajnok lehet.
Én ettől nem tartok, de ettől még kerülhet valaki olyan dobogóra, aki mert ott volt a potenciál, de valahogy nem jöttek össze neki a versenyek, de tudjuk, hogy ügyes, tehetséges, csak valaminél elcsúszott mindig. Ilyen van. Valószínűleg ez a kazak Parigin versenyző, aki ugye Atlantában olimpiai bajnok lett.
96-ban, igen.
Ő ez a típusú versenyző volt. Talán egyszer volt 10-ben világbajnokságon előtte, utána soha többet sehol. Vannak ilyen típusú versenyzők is, de összességben ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, hogy úgy menjen oda, hogy igenis képes arra, hogy dobogóra álljon, azért ők már bizonyítottak előtte.
Ahogy Gulyás Michel, akkor Esposito, Rio olimpiai bajnoka, tehát tényleg nekem is úgy rémlik, hogy az elmúlt 15 évben azért az öttusa már nem, ilyen, nem erről szól, hogy oda lehet úgy érni, hogy előtte nem értem el eredményt, talán ha valaki nagyon fiatalon berobban, de hát abban meg ezerből egy lehet. Na Blanka, te hogy érzed a nemzetközi ellenfeleidet, hogy most ugye két fehér orosz azt mondja, hogy 11 és 10 ponttal mögötted végzett, ez még egy külön történet, hogy ebből érdemesebb belemenni, hogy ez most mit jelent, mert már nem nagyon hiszem, hogy tudják a szurkolók a pontokat, tehát ahhoz biztos, hogy öttusázónak kell lenni, meg edzőnek, hogy azt úgy vágja, hogy most mit jelent, de nézzük azt, hogy Malasenoka és Hurejeva, akik egyébként már a tavalyi kairói világkupán is érmesek voltak, szóval ők, illetve kik azok, akik ott vannak a magyarok mellett, és szintén olimpiai bajnoki esélyesek is lehetnek.
Így van, én azt érzem most, hogy a mezőny az nagyon kezd összezárni, már csak abban fakadóan is, hogy az OCR pályák azok lényegesen sokkal jobbak, mint tavaly voltak.
Ez mit jelent? Erősebbek, szebbek?
Erősebbek, nagyon sokan felzárkóztunk, egyre jobb technikákkal tudunk végigmenni a pályán, úgyhogy most már nincs akkora szakadék az eleje és a vége között, mint mondjuk tavaly ilyenkor értelemszerűen, amikor elkezdődött ez az OCR-es öttusa. Úgyhogy nem szabad elfeledkezni, hogy van egy egyiptomi világbajnokunk, aki nagyon fiatal, most erről a versenyről hiányzott, de ő mindenképp az egyik legerősebbje ennek a mezőnynek, illetve koreai csapatból is van egy lány, aki 24-ben világbajnok és olimpiai bronzérmes lett, ő is egy nagyon erős versenyző. Olaszok közül is tudnék nevezni egy versenyzőt, egy-két versenyzőt, nem is egyet, illetve változó egyébként. Vannak az angolok, franciák, akik szintén fel tudnak mutatni erős versenyzőket, és én nagyon örültem, ezt a döntő előtt is mondtam, nagyon örülök neki, hogy visszatértek a fehér orosz, illetve orosz versenyzők, mert azt gondolom, hogy nagyon színesítik a versenyt, és felhúzzák a színvonalat, főleg én azt érzem, hogy a vívásnál érződik ez leginkább, hogy nagyon meg tudják kavarni ám a szálakat ezek a versenyzők, úgyhogy én annak is örültem, hogy a tavalyi év után Michel is és Erdős Rita is vissza tudott térni a mezőnybe. Azt gondolom, hogy szükség van rájuk ahhoz, hogy tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni, úgyhogy hát még Bauer Bankát várjuk majd vissza természetesen a mezőnybe, de előbb-utóbb úgy tudom, hogy ő is vissza fog térni.
És vannak még ugye még további fiatal tehetséges öttusázó nőink, most ugye csak erről, tehát csak a nőkről, rólatok beszélünk, a férfiakról szintén beszélhetnénk. Az úszás, a 100 méter, az milyen változás hozott, mert még a beszélgetés előtt a stúdión kívül azt mondtad, hogy ez fontos. Én itt legyintettem egyet, hogy biztos, hogy nem, de tévedtem.
Amikor januárban megtudtam, hogy valóban a 100 méterre csökkentik a úszótávot. Én 2-3 napig nagyon-nagyon nem örültem ennek, és nehezen kezeltem azt, hogy na akkor ez most hogyan is lesz. Mert a 200 méter az azért inkább egy állóképességi számnak tituláltuk, míg a 100 métert egy robbanékonyságról szóló számnak, és én azt éreztem, hogy nekem sokkal kedvező volt a 200 méter. És ami nagyon fájó pont volt, hogy én elhatároztam még a karrierem legelején, hogy szeretnék majd egyszer 2:12-es időt úszni majd 200 méteren.
Az most nem lenne jó százon.
Az most nem lenne jó százon. És fájó volt, hogy ezt még nem tudtam teljesíteni, viszont azt mondtam magammal, hogy na, akkor, hogyha ennyire vágyom rá, akkor egyszer ilyen kicsit ilyen versenyszimulációs jelleggel majd fogok teljesíteni egy 200 métert, remélhetőleg teljesítve ezt az időt, úgyhogy ez majd már csak a poén része lesz majd valószínűleg nyáron. De visszatérve a 100 méterre, nagyon úgy fest, hogy sokkal jobb ez a változtatás, mint gondoltam. Nagyon fekszik szerintem nekem, és gyakorlatilag a pontozás az megváltozott, és ebből az is fakad, hogy sokkal inkább kifizetődőbb az úszás. Ugye nyilván 200 méteren nagyobb különbségek voltak időben az első és az utolsó között mondjuk. Most sokkal inkább egy kisebb skálán mozog az, hogy ki milyen időt úszik, viszont sokkal értékesebb is egy-egy másodperc, vagy egy-egy, nem tudom én, fél másodperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri az úszásba fektetni most már. Abszolút ennek alapján készülök. Ami jó dolog, hogy mindig is tudtam, hogy a fejes rajtommal, illetve a bukófordulóimmal sokat kell még foglalkozni, mert hát ott azért jó pár tized, század benne maradhat, sőt, lehet, hogy még másodperc is, és ez a 100 méter viszont felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, hanem ezekre most már rá kell feküdni. És mióta ezeket bevezettük az edzéseken, hogy ezeket fejlesztjük, azóta azt érzem, hogy sokkal komfortosabban is mozgok a medencében is, úszás közben is, és az egyik kedvenc számom lett az úszás, úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy így alakult ez, és hogy ilyen gördülékenyen át tudtam állítani magam erre a 100 méterre, és itt is vannak azért célidők, amik a motivációmat elég erőteljesen fenntartják.
Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Guzi Blanka, aki a kairói öttös a világkupán aranyéremmel zárt, és hát ugye olimpián Párizsban is negyedik volt, 2 VB ezüstérem is már volt a nyakában, most csak itt az egyéni számokat sorolom. Kairóból hoztál-e valami csecsebecsét, abban az első 2 napban tudtatok-e bármi, akartatok-e valamit egy kicsit kirándulni, vagy inkább csak ott a szállodában, szálláson voltatok meg a medencében?
Nem hoztam csecsebecsét. Egyiptom az ország, ahova minden évben eljutottam az elmúlt, nem is tudom, 8-10 évben.
És mindig februárban.
Volt, hogy februárban, volt, hogy június-júliusban.
Amikor világbajnokság volt ott, igen.
Így van, így van. Úgyhogy,
de hagyományos ez a, talán még Alexandriában is volt, tehát hogy egyiptomi világkupa az év elején.
Igen, vagy Kairó, vagy Alexandria szokott lenni az egyiptomi helyszín, és most nem jutott idő arra, hogy város nézzünk, vagy ilyen kulturális programot csináljunk, bár megfordult a fejembe, hogy az új nemzeti múzeumból elmenjek, aztán megnézem Tutankhamonnak a dolgait, de végül úgy döntöttünk Kálai Ákos edzőmmel, hogy jobbat tenne, ha inkább pihennék a szálláson, mert azért csak leszív egy ilyen program. Úgyhogy hát így azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy csak a versenyre fókuszáltunk.
Ki vigyáz a lovadra? Olyankor, amikor nem vagy otthon.
Hát remélem, ő saját magára is vigyáz, mert megmondtam neki, hogy vigyázzon magára, de hál' Istennek nagyon jó kezekben tudom otthon.
Ez kis Tokaj? Hol van ő? Vagy Miskolcon van?
Ő Miskolcon van egyébként, igen.
Egy lovardában?
Hát egy tanyán, mondjuk úgy, hogy egy tanyán.
Még jobb.
Úgyhogy egy hatalmas legelőn van gyakorlatilag egész nap, körülbelül 20 ló között, úgyhogy ha nem vagyok én otthon, akkor van, aki vigyáz rá, van, aki lovagolja, de hál' Istennek egészen sokat tudok beletölteni, sok időt.
Mivel tudsz tényleg még kikapcsolódni? Amikor nem öttusa van, nem edzés, hát ilyen túl sok szabadidő nem lehet, hogy túl sok ilyen alkalmat, de hát ha ilyen nincs, akkor ugye az ember kiéghet.
Igen, gyakorlatilag mióta lovam van, azóta tényleg a szabadidőmnek a nagy részét azt ő tölti ki. Viszont egyre jobban látom a fontosságát a pihenésnek, és például most tegnap egy színházegyet vettem magunknak a Miskolci Nemzeti Színházba jövő hétre, úgyhogy szeretem az ilyen jellegű programokat is.
Hát jó, akkor így feldobtad a magaslabdát, már beszéltünk egyébként egy évnyitó, évzáró eseményen, hogy egy párt is alkottok tulajdonképpen az edződdel Ákossal. Ebben Ákos, megint gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, hogy ez semmilyen, tehát ugyanolyan szigorú tudsz lenni edzésen?
Szerintem edzésen és versenyen igen, és szükség is van rá időnként, de ugyanakkor meg láttok minden más oldal, amikor mit igényel a helyzet. Szerintem ezt tudni kell külön választani. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert sok szempontból a reakciók talán pont azért erősebbek is lehetnek, mert más a kapcsolatunk. De ezt én úgy látom, hogy vagy úgy tapasztalom, hogy ezeket mindig tudjuk ő is, meg én is intelligensen úgy kezelni, hogy a helyen. Tehát, hogy ezt nem viszük, ezeket a dolgokat nem viszük haza, hanem ott van az edzésen, vagy ott van a versenyen.
Blanka?
Abszolút egyetértek ezzel. Valóban ennek a legnagyobb kihívása az, amikor mondjuk nem megy egy vívás a versenyen, és ott valóban szabadabban beszélek az Ákossal, mint mondjuk a vívó edzőmmel tenném, vagy bármilyen más edzőmmel tenném, de ezeket úgy tényleg nem visszük haza. Mind a ketten megtanultuk már egymásnak a ritmusát, az, hogy ezt inkább azt mondom, hogy főleg Ákos nagyon-nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy mikor érdemes csendben maradni inkább, vagy csak megölelni esetleg engem, vagy mikor kell úgy igazán a fejemet is úgy kicsit úgy átmosni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg olyan harmonikusan működik ez, és hát talán az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg egy jó páros vagyunk.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a színházi egyet, ez nagyon szimpatikus. Mi az, ami, amikor reggel felkelsz, még mindig téged motivál? Ugye te is beszéltél egy pillanatra a motivációról, Ákos megfogalmazta, hogy már megérettél arra, hogy te is ott vagy, akik olimpiai bajnokok lehetnek nyugodtan ebben a mostani öttusában.
Hát Istennek reggelenként nem mindig kell azért motiválni, mert úgy kelek fel, hogy nincs sok idő, és menni is kell az edzésre, úgyhogy nem is lehet gondolkodni.
Na mondjuk, amikor jön egy kisebb hullámvölgy, vagy
Azok viszont szoktak jönni, amikor azt mondom éppen, hogy nincs kedvem semmihez, vagy ilyenek, de ez egyébként valóban hullámzik. Vannak időszakok, amikor nehezebbek ezek a dolgok. Nagyon jó szakemberekkel vagyok körbevéve, nem csak az edzők, hanem akik a mentális részért is felelnek, illetve a családom is ott van, hogy segítsen ilyenkor. De mégis van egy belső indítatás, hogy van nekem egy nagy célom még, amit el szeretnék érni, és az ahhoz vezető út, az még tele lesz ilyen napokkal, amikor hátam közepére se kívánom az egészet.
Ez az olimpiai aranyére.
Én úgy mondanám, hogy érem. Azt gondolom, hogy láttam már a dobogót az aljáról, és engem az is így előre azt mondom, hogy kielégítenem, hogyha a dobogót látnám akármelyik fokáról is. Úgyhogy ezt meg nyilván a helyzet hozza, hogy sikerül-e ezt elérni, vagy sem, de nem tartom ezt a kizárólagosságot fent, hogy csak az arany tud majd boldogságot okozni.
Az idei versenyek közül említettem a június 9-e talán a budapesti világkupa kezdete, aztán a hó végén majd világkupa döntő Budapesten, EB-VB, mi a legfontosabb most még ebből a négyből?
Nálunk minden évben rendeznek világbajnokságot, úgyhogy, hogyha nem olimpia éve van, akkor általában ezt szoktuk főversenynek megnevezni. Ugye ezt kicsit meg tudja kavarni az, hogyha a kvalifikációs rendszerben mondjuk egy Európa-bajnokság kvótát oszt.
De még nem számítanak ezek bele a kvalifikációban, most nem. 26-ban.
Úgyhogy idén a világbajnokság lesz a főverseny, ez augusztus legvége, gyakorlatilag 2 hét különbség lesz az EB-vel. Úgyhogy a formaidőzítés ugye ilyen szempontból egy picit trükkös lesz, hogy hogyan mentjük át, vagy még emeljük is a formát majd ott a 2 hét alatt, de abszolút nem tartok tőle, hanem azt érzem, hogy nekem ezek sokkal jobban fekszenek, amikor sűrűjönnek a versenyek.
Zárásul megkérdezem, hogy maximum kivágjuk, vagy nem válaszolsz rá, hogy van a nagymama. Mert hogy a Kairóban azt nyilatkoztad ott rögtön a győzelem pillanatában, hogy ez most neked szólt, Nagyi, neked van most a legnagyobb szükséged az erőre, úgyhogy neked küldöm ezt a győzelmet innen. Legyél erős, mi bízunk benned, szeretünk.
Így van, Kairóba való utazásom előtti napon is bementem hozzá kórházba, illetve hogy hazajöttem, és rögtön bementem látogatni, úgyhogy nagyon jó volt megölelni, és nagyon jó volt látni az, hogy eljutott hozzá az üzenetem, és jól volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így fog tovább folytatódni, úgyhogy hát akkor megint ismétlem magam. Szeretünk, Nagyi, nagyon bízunk benned, és én bízom a jó Istenben, hogy segít neked felépülni.
Köszönöm szépen, Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, öttusáról beszélgettünk, illetve beszélgettünk, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Kikapott az amerikaiaktól a magyar női vízilabda válogatott, jogerős az országgyűlési választás eredménye, napos, kellemes idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. Rasovszky Kristóf és Fábián Bettina végzett a 8. helyen, 10 kilométeren a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának szardíniai állomásán. A férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky mellett Betlehem Dávid indult, és ezúttal 18. lett, míg a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Az 50 hát győzelme mellett 100 mellen harmadik lett Kós Hubert idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Padár Nikolett 400 méter gyorsan a negyedik helyen végzett, és 4 perc 8,49 százados eredményével teljesítette a Honi Szövetség által meghatározott Európa bajnoki szintet. Padár a 7. magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi Párizsi EB-n. Ezen kívül 100 méter gyorsan a 7. lett. Bejutott a legjobb 32 közé a magyar férfi válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. A körmérkőzések után a csoport győztesek mellett a 6 legjobb második juthat tovább a kieséses szakaszba, és az András Csaba, Szudi Ádám, Szántosi Dávid és Lej Balázs alkotta csapat, ezen 6 együttes között volt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához. Ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Újabb önkormányzatok hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék is csatlakozik az átláthatóságot erősítő kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően eddig összesen 10 önkormányzat tette közzé az adatokat, közölte az Amnesty International Magyarország. A szervezet szerint a nők és férfiak fizetések között Magyarországon csak nem 17%-os a különbség, ami átlagosan évi 1,5 millió forintot jelent. Ez az egyik legrosszabb érték az Európai Unióban. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülész-orvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. A Szajnába zuhant egy busz tegnap Párizs mellett. A járművön utazó 4 embert búvárok mentették ki a vízből, közölte a Telex. A jármű egy parkolóautónak ütközött, ezért tért le az útról. A buszt vezető pályakezdő sofőr szervezetében alkoholt és kábítószert nem mutattak ki. A baleset okait vizsgálják.
Közlekedés.
Idéglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben a Bókai kert környékén. Több környező utcát lezártak, a forgalmat elterelik. Az érintett szakaszokon torlódás alakulhat ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Szinte mindenhol derült az ég, főként csak az északi, északkeleti határ mentén vannak elszórtan fátyol, illetve gomoly felhők. Észak általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk két strandröplabdázó, itt a Nemzeti Sport Rádióban voltak már bent többször, Villám Lilla, illetve Kun Steffi, akik legutóbb márciusban egy jó nagy túrán vettek részt idén Indiában és Brazíliában, Pro Tour Challenge verseny, valamint Elite verseny. Ez a sorozat, aminek a legalsó foka a Future. Férfi versenyzőink utánpótlás szinten is egész jó eredményeket értek el, nyertek Tahitin, Cook-szigeteken, érmet szereztek, miközben ti már egy, illetve két szinten feljebb Indiában és Brazíliában vitézkedtetek. Köszönjük, hogy bejöttetek. Mennyivel nehezebb? Kezdjük ezzel, Lilla, egy Pro Tour sorozatban, nem Future-ban, hanem egy fokkal már magasabb szinten, mondjuk Indiában. Milyen mezőnyben próbálkoztatok március elején?
Szia, köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk.
Hát azért még mi is bontogatjuk a szárnyainkat, azért tavaly még mi is a Future szinten versenyeztünk, ott az év végére sikerült behúznunk egy aranyérmet Törökországban, így szereztünk annyi pontot, meg már előtte volt negyedik helyünk, második helyünk, hogy annyi FIVB pontot gyűjtöttünk össze, hogy így most év elején már el tudtunk kezdeni challenge szinten is versenyezni. Indiában volt az első versenyünk, azért tudni kell, hogy ezeknek a versenyeknek azért a szintje is jóval magasabb, tehát ott már az első mérkőzésen is sokszor egy olyan ellenféllel találkozol, mint mondjuk egy future szinten a döntőben. Tehát a legelejétől kezdve teljes mértékben kell fókuszálni, oda tenni magadat, mert főleg, hogyha selejtezőből indul az ember, akkor az az egy verseny van, és vége. Nekünk szerencsénk volt, mert volt annyi pontunk, hogy főtáblán tudtunk kezdeni, pluszban még nagyon sok ember, nagyon sok csapatnak volt vízum problémája, meg a háború miatt is pont nem tudtak eljutni Indiába, így egy viszonylag jó kiemelési helyen kezdtünk. Nem is volt első mérkőzésünk, már olyan kevés csapat indult, és már egyből az első meccsünk a románok ellen már a csapat elsőségért ment.
Ezt még vettétek? Vagy itt már azért rögtön egy vereséggel kezdtetek? Mert nem mindegy, hogy egy ilyen túrát hogy kezditek el, illetve a 8-ba a későbbi győztestől kaptatok ki, ha jól mondom.
Igen, igen. Hát hogy mondhatom, már a románok nagyon megszoktuk az ilyen jó pikantériájú mérkőzéseket, nagyon sokszor ilyen kiki meccset játszunk.
De nem mumus, vagy mumusnak nevezhetőek?
Nem, alapvetően nem, nyilván ismerjük egymást, ott játszik a régi partnerem Vajda Beáta, az edzőt is ismerjük, Steffi is sokszor játszott ellene az elmúlt években, de alapvetően nem mumus, szerintem egy nagyon hasonló képességű csapat vagyunk, ők is, mi is sokszor a napi, hogyha éppen hogy érezzük magunkat, az dönt arról, hogy kinyeri azt a mérkőzést, de tényleg egy nagyon kiki mérkőzést játszottunk megint, 2-1-re maradtunk alul, és nem sokan múlt ez a győzelem sem, és utána a sorsolásnál megint úgy jött ki, hogy nem volt ellenfelünk, és automatikusan bejutottunk a legjobb 16 csapat közé. Nyilván kellett a szerencse is, azt mondom, de azért az előző évben küzdöttünk annyit, és nyertünk annyi pontot, hogy pont azt a kiemelést kaptuk meg ezáltal, hogy tulajdonképpen két meccsünket játék nélkül nyertük. De nem is ez volt a lényeg, nekünk tényleg az volt a cél, hogy bármi is fejussunk be a 16-ba, ezt tulajdonképpen abszolváltuk. Nyilván jó lett volna tovább jutni, utána a nyolcadikért a későbbi győztes amerikaiaktól kaptunk ki 2-0-ra sajnos.
Ebben a beszélgetésben most akkor Lilla, te voltál, vagy te vagy a szakmai, aztán lehet, hogy ezen fordítunk majd Brazília esetében, és akkor Steffi, tőled kérdezem az idegenvezetői részt. Indiában nem tudom, hogy jártál-e már, más kultúra, mi volt a legkülönlegesebb élmény, ami nem biztos, hogy a strandröplabda pályához köthető.
Még soha nem voltam ezelőtt Indiában, de nagyon szerettem volna eljutni, mert mindig láttam a tévében így az indiai esküvőket, hogy milyen szépen fel vannak öltözve, hogy ünnepelnek az emberek, meg tényleg minden ilyen videót, amit feltöltenek az influencerek, hogyha Indiába járnak, hogy tényleg a szürke marhák, meg a mindenféle állatok vannak az utakon, hogy az emberek hogy élnek, hogy működnek a piacon a dolgok. És
ez Mumbai? Melyik város volt most Indiában?
Bhubaneswarban voltunk, ez egy kisebb város. Amíg igazából.
Mentetek tovább. Ugye Párizsból repültetek, Budapest, Párizs, Mumbai, és megmentetek tovább.
Igen, és egyébként pont ez a különleges így, hogy a strandröpiben nem feltétlen mindig a fővárosba jutsz el, vagy a nagyobb városokba, mert hogy így tényleg a valódi életet láttuk, nem azt, hogy csomó látványosság meg turista van ott, hanem tényleg az ottani emberek hogyan élnek, hogyan működnek.
Na mi az, ami elmondható, akkor biztos láttál egy-két érdekességet.
Teljesen más világ volt. Nekem nagyon...
Útszélen állatok, igen. A hentes üzlet.
Én nagyon élveztem, egyébként imádom az állatokat, de tényleg annyira más volt ahhoz képest, hogy mondjuk itthon hogy élünk, hogyan működünk, hogy látni, hogy az emberek a tuktukokban alszanak, és hogy...
Az a kis házikó?
A tuktuk ottan ilyen bringás taxi, és akkor, hogy abban alszanak az emberek, szóval tényleg annyira más világ, de én nagyon élveztem, hogy ezt így fel tudtuk fedezni, mert nem feltétlen lenne ugyanilyen Mumbai-ban vagy Új-Delhi-ben.
gyomorrontás nélkül megúsztátok mind a kettőt? Tehát India után még Brazília, ami ráadásul nem a szomszédban van.
Igen, amúgy felkészültünk, szerintem nagyon jól. A probiotikumot azt már jóval előtte elkezdtünk szedni. Hát mind a ketten egy jó kis gyógyszertáros körutat tettünk indulás előtt, de amúgy megúsztuk. Egyiknek se volt sem bajom, még az edzőknek sem.
Hány oltás kellett?
Kaptunk 5 oltást előtte, úgyhogy azért nyilván azt mondom, hogy tényleg a biztosra mentünk, nem csak az nem csak a kötelezőt, hanem az ajánlottat is inkább beadattuk, de azért az úgy volt egy, amikor kaptunk egyszerre 4-et, na az úgy ott megviselt mind a kettőt mindkét karba, hát az úgy durva volt, én nem kaptam még egyszerre ennyi oltást.
Mert megérte, vagy kifizetődő volt?
Abszolút, abszolút.
Mennyire volt kifizetődő ez a brazíliai verseny egyáltalán, hogy lehet oda bekerülni egy magyar párosként? Villám Lillával és Kunstefűvel beszélgetek, hiszen az már akkor elit, tehát a legmagasabb Pro Tour verseny volt.
Igen, hát ide is igazából nagyon jó volt, hogy az előző évben ilyen jó eredményeket értünk el, és lett annyi pontunk, hogy bekerültünk Brazíliában az elit versenynek a selejtezőjébe, ahol egy amerikai párossal játszottunk. Nem volt egyszerű helyzetünk, mert Indiából hazaértünk, itthon voltunk 15-16 órát, és már másnap hajnalban már indult is a gépünk tovább, megint Párizson keresztül Rióba, és még onnan repültünk tovább. Úgyhogy egy egészen hosszú út várt ránk, kedden hajnali 3-4 körül értünk oda a városba, és másnap szerdán reggel már játszottunk a selejtezőt. De úgy gondolom amúgy, hogy nagyon jól tudtuk ezt menedzselni, nem éreztük ott a meccsen a jetleget semmit. Utána már rosszabb volt, de egy nagyon jó mérkőzést játszottunk tényleg egy nagyon jó amerikai csapat ellen. Sajnos tényleg nüanszokon múlt a vége, 2-1-re kaptunk ki, 16-14-re a döntőszedben.
Ők lettek az ötödikek, ugye?
Igen, végül ők ötödikek lettek, sőt, még aznap délután megverték a regnáló világbajnokot is.
Tehát ez már akkor egy olyan torna, ahol a krémje ennek a sportágnak ott versenyzik, és akkor ti meg ott próbálkoztatok a selejtezőben.
Igen, igen, abszolút. Tehát ez már az elita top-top. Itt már tényleg ott voltak az olimpiai bajnokok is, olimpiai érmesek, mind a férfi, mind a női mezőnyben, úgyhogy ez már nyilván nekünk is öröm, hogy egyrészt ott lehetünk, láthatjuk őket játszani, de azt, hogy lehetőségünk adódik ellenük akár játszani is, ez tényleg hihetetlen.
Stefi, mit lehet szakmailag tanulni egy ilyen rangos versenyen?
Hát egyébként, amit nekünk még így ízlelni kell ebben a szezonban, az az, hogy tényleg az utolsó pillanatban is kiderülhet, hogy ki jutsz egy ilyen versenyre, hiszen úgy kezdtünk mi itt is, hogy várólistán voltunk. És akkor így szépen lassan mentünk feljebb, ahogy a párosok lemondták, és van olyan, hogy tényleg pár nappal előtte dől el, vagy kérdezik meg, hogy tudunk-e jönni, mert hogy annyian lemondták. És hát nyilván így a selejtezőben még vannak olyan párosok hozzánk hasonlóak, akik még így bontogatják tényleg a szárnyaikat, viszont a főtáblán már tényleg világbajnokok, olimpiai bajnokok és érmesek vannak, és egymást verjük ki a negyed döntőben, és minden nap, ugye miután kikaptunk a selejtezőben, néztünk meccset, és szerintem ez egy tök jó ilyen vizuális lehetőség, hogy tanuljak olyan védekező emberektől, akiket csak a tévében láttam eddig, vagy akár csak így látom őket élőben tényleg. És olyan nagy élmény volt, olyan nagy sport értéke volt így is, hogy nem én játszottam, de hogy nézhettem őket.
De és hogy te vagy az alacsonyabb játékos, a hallgatóknak el kell mondani, és akkor te vagy a védekező a párban, és a Lilla a magasabb, akinek ott a hálónál. Hát nyilván ő tud blokkolni, mert neki könnyebb felugrani, és akkor meg hát befejezni a támadásokat.
Igen, én megrohangálok hátul.
Hát nincs más, ketten vagytok, ugye mi a két oldalon, kettő itt, kettő ott, tehát itt nincs olyan, hogy a harmadik, hanem csak ti ketten vagytok.
Szóval ilyen szempontból is ez egy tök jó túra volt, és hát nem nagyon pihentünk ott sem, szóval nem az volt, hogy utána Hawaii DJ, és akkor fürdünk a tengerbe, meg minden, volt arra is lehetőség, de minden nap edzettünk, minden nap próbáltunk olyan csapatok ellen játszani, még akiknek mondjuk nem sikerült ugyanígy kvalifikálni magukat, vagy akik hamarabb kiestek.
És erre van lehetőség, tehát nem kell ott nagyon szervezkedni, hanem kiestek, és akkor
hát ráírunk a csapatokra, igen, hogy van-e kedvük edzeni, vagy egy edzőmérkőzés
játszani. Gondolom.
Igen, és akkor itt tudtunk velük egy ilyen kis edzőtábort csinálni.
Ebből olimpiai részvétel nektek lehet-e 2028-ban Los Angelesben?
Abszolút ez a célunk. Tehát szeretnénk nyilván, meg úgy gondolom, merünk is nagyot álmodni, de először lépésről lépésre haladva. Az első az, hogy idén sikerüljön kvalifikálni magunkat az Európa-bajnokságra. Tulajdonképpen azért is küzdünk most minden egyes versenyen, azért is majd most indul be a második hullám ennek a pontszerzési hajszának tulajdonképpen. Július 13-ig kell összegyűjtenünk azt a bizonyos mennyiségű pontot, amit ugye nem tudunk mennyi, mert másokkal küzdünk meg ezekért az utolsó helyekért az Európa-bajnokságra, de igazából a cél mindenképp az, hogy idén kijussunk az Európa-bajnokságra, és utána meglátjuk jövőre, jó lenne a világbajnokságra, és utána az olimpia.
Kik a legnagyobb ellenfelek? Mert mondtátok, hogy amerikaiból annyi van, mint a bolond gomba, tehát a nőknél legalábbis, a női strandröplabdázóknál. Európában már mondtatok egy román párost, kik a legjobbak? Meg kik azok, akikkel majd meg kell küzdeni?
Hát nehéz.
EB-re kijutásért, VB-re kijutásért, tehát közvetlenül így az olimpiai kvalifikációban. Gondolom, hogy nem az elején lesztek, hanem megpróbáljátok ott megcsípni a végét.
Igen, igazából ha azt nézzük, jelenleg a világbajnokok egy lett páros, tehát hogy azért az európai szint is ott van rendesen, míg mögötte azért a brazilok, amerikaiak, tehát hogy azért megy az a vonal is. Nyilván van egy, azt gondolom, hogy velünk együtt egy 10 csapat, akik hasonló, nagyon hasonló képességűek vagyunk, van köztük spanyoloktól kezdve, finnek, németek, norvégok, dánok, akikkel mostanában azért sokat is találkoztunk így versenyeken, és itt fog a végén az dönteni, hogy ki, egy, akár 10-20 pont is a kijutásnál az Európa-bajnokságra.
Egy-egy versenyen hány pontot lehet szerezni mondjuk az EB-n már? Ha oda kijuttok, akkor ott egy győzelem az mennyi pontot adhat? Nagyságrendileg, tehát egy győzelem elége, vagy el kell jutni az EB-n is a 16-ba?
Mármint az olimpiára való kijutáshoz?
Igen, tehát hogy hány pontot lehet mondjuk egy EB-n két győzelemmel szerezni? Szoktatok ilyenben számolni, van-e jelentősége?
Hát egyelőre én bevallom őszintén, hogy nem nagyon számolgattam ilyenekkel, mert nekünk így az elsődleges cél az, hogy kijussunk egyáltalán oda, és nyilván, hogy ha már ott vagyunk, akkor elkezdünk erről beszélni, hogy mit kellene, melyik pozíciót kellene elérni ahhoz, hogy mehessünk tovább ezen az úton a világbajnokság felé, ugye 2 év múlva, úgyhogy én annyira, meg szerintem mi annyira még nem gondolkozunk ebbe, hogy az EB-n melyik pozíciót kellene elérni. Egyelőre az a fő cél, hogy kijussunk, és az is egy hatalmas maratoni futás lesz szerintem, hogy ott ebből a 10 csapatból ki az, aki a végén még felfér a főtáblának így a vége felé.
Tehát akkor 10-12 csapat küzd egy-két helyért nagyjából?
Nagyjából igen.
Igen, 3-4 helynél több biztos, hogy nincs. Mennyi munka van most ebben benne? Ugye még azt nem mondtátok el, hogy mióta is vagytok együtt, mert ugye Lillát nem csak a vasas szurkolók, hanem válogatott szinten segítsél Lilla, a rosszat mondok, de a 2018-as Európa Liga győztes csapatban te ott voltál szerintem, igen. Illetve itt voltál Budapesten,
igen.
Emlékeim szerint, vagy lehet, hogy nem is győztes, hanem
másodikok
lettetek, igen, mert 15-ben nyertük az Európa Ligát, a törökök ellen, meg a görögök ellen, de a törökországi meccsen, de 18-ban a Papp László sportarénában, Terem Röpiben, ott szereztünk egy ezüstérmet, a bolgároktól kaptunk ki, ha jól emlékszem, és a cseheket legyőztétek az elődöntőben, tehát téged onnan ismerhetnek. Szóval ez a páros mennyit tett bele ahhoz, hogy ilyen szintre eljusson, hogy végül is a világ legjobbjai között már versenyezhettek, csak ott még ugye nyilván fejlődnötök kell.
Hát most ez a második közös szezonunk, amit így elkezdtünk, és rengeteg munka van benne, szóval szerintem ebbe a bő másfél évben már többet tettünk bele, mint valaha, rengeteget edzünk, tényleg csak ennek élünk jelen pillanatban, és minden napunk erről szól.
tényleg akár a konditeremben, akár futóedzések, vagy labdás edzések, rengeteget utazunk ugye a versenyekre, eléggé ilyen szabályozott életmódot élünk, de azért próbálunk odafigyelni, hogy megmaradjon mellette a magánélet is, hogy egészséges keretek között maradjon ez az egész, és idén ugye bekerültünk az Elé 10-es programba, ami így a Los Angeles-i olimpiára való kiutás, egy ilyen támogatás a MOP-tól, és szerintem ez tök jó, mert így van lehetőségünk dietetikussal is együtt dolgozni, illetve az egyesületünk által sportpszichológussal is együtt dolgozni, szóval egyre profibb körülmények között tudunk így készülni, úgyhogy szerintem most így a női strandrablabda felfelé ágazik, és tényleg egyre feljebb megyünk, és egyre profibb körülmények között tudunk készülni, és már tényleg olyan, mint egy kiforró sportág, úgyhogy nem csak a teremröplabdának úgymond a kis testvére, hanem már egy feltörekvő, óriási sport itthon is.
Zárásul, Lilla, te azt áruld el, hogy ugye osztrák bajnoki forduló következik majd számotokra, és utána megint messzire mentek?
Igen, majd a május elsői hosszú hétvégén Ausztriában a Fertőtónál szervezik az osztrák bajnokság első fordulóját, ahova meghívást kaptunk. Már tavaly is részt vettünk ott, tavaly harmadikok lettünk, szeretnénk idén ezt most überelni, bejutni mindenképp a döntőbe, és utána rá egy hétre pedig már indulunk tovább megint keletre, először Kínába, challenge versenyre, majd a Fülöp-szigetekre szintén egy challenge versenyre.
Tehát a future versenyek azok most már kipipálva?
Nem, azért utána majd megyünk arra is. Azt azért tudni kell, hogy nagyon kevés challenge verseny van egy évben, tehát az, hogy mi most Indiában részt tudtunk venni, nagyon jó volt, utána volt még kettő Mexikóval, de sajnos nem tudtunk menni, most lesz ez a kettő, és tulajdonképpen utána már csak egyetlen egy verseny van az EB pontszerzés időpontig, de fogunk még menni future-ökre is abszolút, de azért megvan az előnye a challenge-nek, hiszen tehát ha egy challenge-en 9. helyet szerzel meg, az több pontot ad, mint hogyha megnyersz egy future versenyt. Szóval azért nagyon más a két verseny.
Egy kalappal, és akkor további jó utazást, illetve komoly versenyeket. Köszönöm szépen a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Kun Stefi, illetve Villám Lilla, utóbbit hallottátok. Legutóbb, szóval ők voltak a vendégek, és akkor az utazáson kívül mi további sok sikert kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Virányi Zsolt búcsúzik. Viszont hallásra.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
A csomagod útra kész, míg ő sem tudja, hogy merre mész. Ha bántanak, gondolj arra, hogy egyszer majd visszatérsz. A szemembe mondd el, és elhiszem, magamat a helyedbe képzelem. Cserébe tőled csak annyit kérnék, mindegy, csak szép legyen. Ez az ám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanott várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átérünk százszor. Reggelek délben mellett különösképpen, már csak is így lehet ébredni máskor. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átérünk százszor. Reggelek délben mellett én még maradnék. Szíveket szórunk szerte szét. Fekszünk hosszan a parton, a tánc ismét véget ért. Ez a hazám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanúgy várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki. Ha ott leszünk egyszer, majd átig százszor. Reggelek délben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máskor. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átig százszor. Reggelek délben.
ma mindenki ránk szól, ha ott leszünk egyszer, majd átír százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól, ha ott leszünk egyszer, majd átír százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Behozható a kék tigrisek két gólos hátránya a bosnyákok ellen. A Tatabánya Izvidjas férfi kézilabda Európa Kupa elődöntő visszavágóján. Közvetítés 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban. 20 órától pedig Zalaegerszeg Puskás Akadémia labdarúgó Fizliga mérkőzés. A Zete ugyan megbotlott Nyíregyházán, de továbbra is a harmadik helyért küzd. A felcsútiak az Újpest legyőzésével bizonyították, hogy nem lehet őket félvállról venni.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sport Rádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
És a Körkapcsolásban rendhagyó időpontban kezdünk, 16:58 perc, a mikrofonnál Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ahogy ezt Novotny Zoltán a maga legendás hangján már felvezette, megyünk is Tatabányára, hiszen két gólos hátrányból kezd a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének visszavágóján a bosnyák Izvidjac ellen, a kommentátor Németh Kornél.
Történelmet írnának a kék tigrisek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tatabányáról következik a MOL Tatabánya HC Izvidjac mérkőzés. A férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének visszavágója ez a találkozó, ahogy Elpap István kollégám is említette a stúdióban. Kettő gólos hátrányból várja ezt a mérkőzést a Tatabánya együttese. Fehér felsőben, piros alsóban, már a rádióban ennek az ég egyatta világon semmilyen jelentősége nincsen. Szóval a vendégek kezdik a mérkőzést, amely egyébként egy ünnepélyes kezdődobással indult, tehát az egyik tatabányai szurkoló érkezik, és ő Székely Mártonnak passzolja majd a labdát, tehát így indul majd a mérkőzés. Na de egy pici történelmi kitekintés, mert hogy a kedves hallgatók, ha és amennyiben láttak majd fotókat erről a mérkőzésről, akkor azt látják, hogy a vendégszektor egy az egyben horvát zászlókba borult, tehát csak és kizárólag horvát zászlóval és a Jubuski település éltetésével vannak elfoglalva ezek a szurkolók. Az oka ennek pedig rendkívül egyszerű. A Bosznia-Hercegovina itt a délszláv háború után, ahogy kialakult, Boszniára és Hercegovinára, két föderációra oszlik, sőt a boszniai szerb köztársaságot is, ha ide veszem, akkor még bonyolultabb a helyzet. Na lényeg, hogy Hercegovina részen, déli részen egészen közel az Adriához helyezkedik el Jubuski település, amely nagyobb részben horvátok lakta, tehát ennek is köszönhetően, bár a csapat 2023 óta folyamatosan megállás nélkül bosnyák bajnok, de tulajdonképpen az ott élő emberek gyakorlatban horvát érzelműek, vagy horvátnak gondolják magukat, és ennek szellemében is egyébként fantasztikus hangulatot teremtettek már a bevonulásuk pillanatában is a vendégszektorba. Na ennyit a történelmi kitekintésről, jöjjön most már az első támadás, amely egy percet tart, a vendégek kezdtek, Székely Márton pedig egy védéssel jelentkezik. Filip Odák lövése középre megy, és szerencsére ez megvan Székelynek. Zsitnyikov középre, Éles Benedek, Éles tovább teszi a labdát, és akkor Moszindi pedig mutatja, hogy gyerekek, megállunk, nem megyünk sehova, nem rohanunk sehova. Pedro lenne a jobb szélen, Vajda bent, beállóban Moszindi, Éles, illetve Zsitnyikov a belső hármasunk, Krakowski pedig lent a bal szélen. Vajda lép ki a falból, második perc a mérkőzésen, az első tatabányai támadás a vezetés megszerzésért. Moszindi tovább teszi a labdát, jön egy betörés, és Éles Benedek harcol ki, 7 méterest. Két norvég játékvezető dirigálja a mérkőzést, Andreas Borge, illetve Magnus Nygren, ők dirigálják a találkozót, és akkor Krakowski 7 méterese jön majd második perc a mérkőzésen. Áll az óra, sőt, mi több, most veszem észre, hogy jött még egy 2 perces kiállítás is, ennél fontosabb, hogy mi lesz a hetese. Milyen pimasz! Krakowski! Egy húzott lövés! Hát szokták volt mondani, hogy megfésüli a kapust. Nos, a vendégcsapat kapujában Knezsevicsnek egy szál haja nincsen, nem volt ezen mit fésülni. Kifényesítette a kopasz buksiját, maradjunk ennyiben. Lukenda kapja a 2 perces kiállítást. 2 perc játék után tatabányai előny tehát a mérkőzésen. És akkor most egy jó védekezés kellene, Vajda. Ú, de bátor kísérlet volt ez. Föl se tudom sorolni. Ceskó volt az, aki előtte távolról, ezt elhitte, hogy a Babis hús meggyőződésem. Legalább 12 méterről talpról óriás homályt lőtt. Na, szóval tehát akartam volna egy gyors létszámellenőrzést tartani, hogy kik támadnak ebben a bosnyák-horvát csapatban, de nem volt rá lehetőségem. Arra viszont van, hogy el tudom mondani, hogy vezet 2-0-ra a tatabánya együttese. Mitri Zsitnyikov betörésből eredményes. Ez a második tatabányai gól a mérkőzésen. 2-0, tehát a találkozó állása nagyon jól kezd a bányász csapat, egykori bányász csapat, amely történelmet írna, ugyanis soha, de soha nem szerepelt még európai kupasorozat döntőjében. Ugye ez a harmadik számú európai sorozat, ami az elődöntőket illeti, most magyar csapatok elődöntőit, ha nézzük, legutóbb 2022-ben a Veszprém a Bajnokok Ligájában járt elődöntőben, ha kupagyőzelmeket nézünk, 2014-ben ugye a Szeged tudott EHF kupát nyerni, a Tatabánya pedig az 1978-79-es szezonban a KEK-ben, a kupagyőztesek Európa kupájában menetelt az elődöntőig. Hát sajnos az egy örökké emlékezetes mérkőzés marad. Az akkori nyugatnémetek legnagyobb sztárja, a Gummersbach volt a bányász ellenfele, Joachim Dekarm, ugye Pánovics Lajossal szerencsétlenül ütközött, 131 napig kómába esett, és hát tulajdonképpen ugyan túlélte a történteket, tehát teljes értékű életet nem tud élni. Na szóval akkor az 1978-79-es szezonban a Gummersbach elleni KEK elődöntő jelentette a csúcsot. Júi, de pimasz 7 méteres közben Melics elpörgeti ballal. Melics volt az, aki úgy jött ki a játékos kijáróból, mindenki befutott, ő megállt a pálya szélére érve, fölnézett a kakasülőn helyet foglaló, hát áldogáló szurkolói kirányába, kérte, hogy, és most értsék a szó legjobb értelműen, őrüljenek meg, még fokozzanak a hangerőre a bemutatásra, és csak utána volt hajlandó följönni a pályán. Éles talpról középre megy a lövés, Nezsevics hárít, 5. perc a mérkőzésen, 2-1-es tatabánya vezetésnél az Európa Kupa elődöntőjében. Jön az egyenlítés vendég részről nagyon-nagyon gyorsan, Filip Odák betörésből eredményes, a gyors lerohanás, illetve gyors középkezdés után nem tudjuk bevinni a labdát, Zsitnyikov viszont ellövi, méghozzá a kapus szemek közé lövi balátlövőből. Nem sikerül összeszednie a labdát, a gyors középkezdés így ugrik, Mihály Bebek volt az, aki rontott. Bebeket egyébként támadás védekezésben cserélik, és Zvonimir Lukenda érkezik a helyére. 5 perc, 5 gól, számunkra nagyon kedves és jó leosztásban 3-2-re a tatabánya vezet az Izvigyács ellen. Ahogy említettem, ugye ez a bosnyák bajnok, és lépés hiba miatt a bosnyák bajnok elveszíti a labdát. Krakowski a gyors indulás után gól! A második Krakowski Bence gól! Zsitnyikov és Krakowski is duplázni túlra a tatabánya, ismételten 2 góllal 4-2-re vezet a mérkőzésen, de nem sokáig, nagyon gyorsan jön a harmadik Izvigyács találat a meccsen. A gól szerzője 18-assal Cesko. Mostan könyvelem az ő találatát. Középről a kapu bal oldalába bombázta a labdát. Na és akkor Grigorásznak kell jönnie, mert hogy Moszindi megsérül, Vajda meglép ki a falból. Éles, Benedek és Zsitnyikov továbbra is bent. Most helyet cserél Zsitnyikov élessel, éles a balátlövő helyén. Éles, éles lövi el. Volt egy lökés szerintem, de csak szerintem a norvég játékvezetők meggondolják magukat, akkor most mégiscsak visszaadják a labdát. Kicsit határozatlan volt a norvég spori mezőnyből, de aztán most mégiscsak visszaadja a labdát nekünk azzal, hogy éles nem maradt a földön. Szerencsére Éles Benedeknek nincs komoly a problémája, de annyiban ez jó volt nyomás gyakorlásnak, hogy átgondolta a két norvég az ítéletet. Moszindi közben visszatér, az öltözőből kellett visszajöjjön. Nem látom innen föntről, nézzék el nekem, nagyon magasan vagyunk itt a tatabányai csarnokban, hogy miért kötötték, vagy milyen testrésze sérült. Na végig csak visszakapja a labdát az Izvigyács egyébként, hiába kaptuk meg. Demis Grigorász ellenítéltek támadó szabálytalanságot. 6,5 perc telik el a mérkőzésből, 4-3-as hazai vezetésnél újra egyenlítési lehetőség a vendégcsapat előtt. 2 góllal sikerült már kétszer is ellépni, ugye az azt jelenti, hogy meccs 0 és 7 méteresek jönnének, ha 2-0-nál vagy 4-2-nél fújták volna le a meccset, ez belemenés nálam, teljesen egyértelmű volt. Odák borítja fel ellenfelét. Lehet menni gyorsan? Kérdezem én, a válasz pedig az, hogy lehet menni gyorsan. Krakowski az viszont, mire lemegy a labda a szélre, addigra meg kell állni. 2-t cserél a támadás védekezés átmenetben a tatabánya. Lejött a pályáról Pap, illetve lejött a pályáról csak védekezésben lévő Taleszki. Jöhet most már Pedro és Moszindi vissza, tehát a kezdőcsapat. 8. perc a mérkőzésen, szóval 2-vel már sikerült kétszer is vezetni. Most megint a 2-ért támad a tatabánya, Pedro lehetetlen helyről, behúzza a rövidbe! Nagyon kicsi volt a szög Pedro Rodriguez előtt, de behúzta 5-3. Na és akkor most lesz jelentősége a mondatnak, jó lenne egy jó védekezéssel egyszer, vagy először, nem egyszer, először a meccsen ellépni. 3-mal, ami viszont már összesítésben kupadöntőt jelentene. Celje Ohrid, balkáni csata. A másik elődöntőben Bognár Alex jelenlegi csapata, a szlovén Celje, az egykor jóval szebb napokat látott Celje, az Észak-Macedon Ohriddal játszik. De egyelőre mi csak erre a meccsre koncentrálunk. Gyönyörű bejátszás után Székely hozzáér! De Lukende góljával megint egyre visszajön. Beállóba patintja be a labdát az egyik Bosnyák horvát. Fönnmarad a lerohanásnál Talevski. Hát itt sokat nem nagyon lehet mesélni, csak akkor áll a játék. Elképesztő góleső, az első meccs is rengeteg gólt hozott. Fanatikus hangulatban, hát azért a szó legnemesebb értelmében tessék most ezt érteni. Szóval a Balkán az Balkán, főleg Bosznia-Hercegovina nem is uniós vidék, úgyhogy ott meg aztán pláne, hogy mondjam, érvényesülnek még a régi balkáni reflexek. Megint egy jó bejátszás beállóba, és Lukenda szerzi az újabb gólt. Ezzel lesz 6-5, akkor, amikor 8 perc, 40 másodperc telik el a meccsből. Nem, mintha az amúgy uniós horvátoknál például 2 éve januárban, illetve igen, jól mondom, igen, januárban lesz 2 éve, amikor férfi EB-t rendeztek, például ne dohányoztak volna be ugyanúgy különböző részeken, de nem a nézőtéren. Azt talán már abból kinőttek egyébként, annyira már nem Balkán, vagy annyira már a Balkán sem a régi egyébként. 10. perc a meccsen. Meg hát ott azért a szervezés, itt Magyarországon ugye rengeteg világeseményt rendezünk mi magyarok, és hozzászoktunk egy bizonyos, hogy mondjam, bánásmódhoz, azért például ott a horvátoknál ez meg sem közelítette ezt. Nagy bejátszás Vajdahubának beállóba, kimaradt sajnos az ígyszer, jól jött ki Miros Knezsevics a kapujából, és Széke is kimozdul, hogy az indítást leszedje, de nem tudja lekapni, úgyhogy Melics második góljával 6-6-nál egyenlít az Izvigyács együttese, és ezzel tehát döntetlen, összesítésben újra az a +2, amit az első meccsen megszerzett hazai pályán a bosnyák-horvát csapat. Ez a különbség a két együttes között. Zsitnyikov éles betörésből belemenés miatt elveszik. Hiába pörget a kapuba éles Benedek, azt mutatja a játékvezető, hogy Cesko bedőlt a hatoson belőle, és ő azért dőlt be a hatoson belőle, mert ez belemenés volt. Kereken 10 perc telik tehát el a visszavágón. Először vezethet az Izvigyács együttese. Sok minden megtörténik itt a meccs első pillanataiban. Például az is, hogy Straka Dániel mellett Patrick Lemos is intenzíven melegítót, Edmond mondja magáért bőséggel, közben a pályán lévőknek, tehát irányítóban mindenképpen változtatni óhajt Tóth Edmond, aki rögtön az első szezonjában óriási tettet vihet véghez, óriási eredményt érhet el a Tatabányával, gyönyörű bejátszás után mellé! Egy pillanatra a hangom is elakad, annyira meglepett, hogy Matej Simic mellé dobja a labdát, de hát nem baj az, Zsitnyikov. Ő a Szegeddel azért nagyon nagy csatákat megélt már, Pedro meg a magyar válogatottal, hiszen spanyol születése ellenére régóta magyar válogatott. Zsitnyikov betörésből mellé! Véd a kapus, Zsitnyikovot fölborítják, aztán utána éles adna el egy belemenést. Jönnek lendületből a vendégek, Székely! A kipattanó viszont az övék lesz. Sajinovics szedi össze a labdát, bejátszás beállóba, szabad dobás. Bebeket sikerül megállítani. 12. perc a mérkőzésen, a nagy rohanásban most egy pici szuszanásnyi idő. Még jobb lenne, hogyha mi vezetnénk, a Tatabánya vezetne. Jelen pillanatban viszont nincs előny, sőt összesítésben két gólos hátrány van jelen pillanatban. Sajinovics eladja a labdát, van induló ember, Krakowski jön ki, a kapus! Megszerzi a labdát, új, de bátor volt Knezevics azzal, hogy kimozdult a kapujából, és akkor most vezetnek a vendégek. Ez nem jó hír a 12. percben náluk. Az előny gyorsan robogunk, Éres Benedek harcol ki egy 7 méterest, a gólszerző pedig, az iménti gólszerző az Cesko volt. Éles gyors középkezdés után harcol ki hetest, és jöhet majd az egyenlítés. Lent marad közben a vendégek kapusa, a 25-ös számú Milos Knezevics. Reméljük, hogy azért komolyabb problémája nincsen, bár ihletett formában kezdett el védeni, és nagyon hergeli is saját magát is, meg a közönséget is. Tényleg nagyon-nagyon komolyan vették azt, amit nyilatkoztak a meccs előtt, hogy szeretnék az előnyüket megőrizni, és eljutni oda, hogy döntőt játszhassanak ebben a sorozatban. Ugye korábbi éveket nézve Ferencvárosnak volt lehetősége messzire jutni, de akkor a Fradit, az Olympiakos megállította, és akkor most pedig jöhet Baptiste Damatren 7 méterese. Baptiste Damatren jobb kezében a labda, egy lövőcsel, Damatren kivár az utolsó pillanatig, megmozgatja a kapust, aki mozdul a bal oldalra, a labda meg megy a jobb alsóba. 7-7 a mérkőzés állása. Straka Dániel benne a pályán, közben Csereberék a Tatabánya együttesében. Na hát akkor szerintem nem először és nem is utoljára fogom mondani azt, hogy kell egy jó védekezés. Ember előnybe kerültünk közben, nagyon furcsán mutatják, most elnézést kérek egyébként ezeket a két perceket, vagy tényleg annyira magasan ülünk, hogy én nem látok rendesen, egy pillanatra elbizonytalanok, de azért ennyire talán nem, vagy nincs gond a látásom. A bal átlövőből Cesko egy induló csellel becsapja a védőjét, és betörésből újra előnyhöz juttatja a vendégeket. Szóval a második ember előny a meccsen. Az elsőt sikerült jól kihasználni, ugyanezt kell tenni a másodikkal is. Mosindi, Lemos középen, Straka befutásból gól, Straka Dániel találatával jön az egyenlítés, és akkor most kell egy jó védekezés. Straka tatabányai részről március hónap legjobb játékosa, őt választották. Taleszki próbálna ott ólálkodni, hogy hát ha a cserepadról belépve labdát tud lopni. 40 másodpercig tart még az emberelőnyünk, 15-össel Misetics melegít a vendégeknél, ő egyelőre nincs a pályán. Bent van viszont a három gól, az Cesko, ő teszi tovább, megint gól, megint egy találat! Odák betörésből és a gyors középkezdésből pedig Vajda az üres kapu fölé pöttyinti a labdát. Nos, a második ember előnyből nem sikerül jól kijönni. Matej Havran és Ignacio Plaza kezdenek el melegíteni a Tatabányánál. is sem merem mondani, hogy milyen forgatókönyv jöhet most. Kettővel léphet el az amúgy is már időtartományára két gólos előnnyel utazó Bosnyák Izvigyács együttese a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének visszavágóján. Jelenleg összesítésben 3-mal, most már 4-jel vezetnek a vendégek. Jön egy átlövés talpról. Cesko, aki az első mérkőzésen is megkeserítette az életünket, most már a mezőny legeredményesebbje a maga négy találatával. Krakowskihoz lejut a labda a szélre, önkívüléti állapotban. A vendég kispad, a vendég tábor, hozzák magukkal tényleg ezt a hangulatot, amit az első meccsen is meg lehetett tapasztalni. 10-8 az állás, a 15. percben járunk a mérkőzésen. Plaza, Mosindi kicsit megnyitja a védekezését a vendégcsapat, ezt kéne kihasználni, Straka kezéből kiesik a labda, sajnos az övék lesz, ez teljesen egyértelmű volt. Ez még inkább nagyobb erőbedobásra készteti, vagy hozza a lendületét a vendég szurkolóknak. 3-mal léphetnek el a visszavágón, összesítésben 5-tel. Azért ez egy tekintélyes különbség, még akkor is, hogyha a meccs elején járunk. De hát azért ehhez nagyon remélem, hogy Székely Marcinak is, meg a tatabányai védelemnek is lesz majd egy-két szava. Például most egy nagyszerű védekezés után kísérje a labdaszerzés, ellenben viszont kiharcol egy 7 méterest Filip Odák, és lehetőséget teremt ez a vendégek számára, növeljék a különbséget, ami az első mérkőzést illeti. Ugye ott a tatabánya kezdett zseniálisan jól, 3-0 rögtön az elején, 7-7-nél érte utol ellenfelét a bosnyák csapat, 5-7-ről lett 8-7, a gólszerző pedig most 7 méteresből Melics megint nagyon-nagyon pimasz módon. 8-11 Tóth Edmond időt is kér egyébként. Én azt hiszem, hogy ennek itt volt az ideje már. 4-2-re még a tatabánya vezetett, és onnan egy 9-4-es szériát produkál, sorozatot produkál az Izvigyel. Szóval jól kezdett a tatabánya, vezetett is. Az első félidő hajrájában is például még 16-15-re, a szünetben 17-16-nál mégis a vendégeknél volt az előny. 28-28-ig úgy mentek a második félidőben a csapatok, hogy bár volt egy szakasz, ahol 4-jel is el tudott lépni az Izvigyács 24-20-ról, elnézést, 25-25-re vissza tudott jönni a tatabánya, a hajrát viszont valamelyest jobban bírták a vendégek, és így szereztek 33-31-es végeredménnyel 2 gólos előnyt. Ehhez a kettőhöz most per pillanat hozzátesznek 3-at 16 perc játék után, tatabánya Izvigyács 8-11. Itt tartunk jelen pillanatban, és az időkérés után remélem, hogy érdemi változást tud majd hozni például Demis Grigorász, aki jobb átlövőbe érkezik a tatabányába. Az irányító most Lemosztrak, a bal átlövő, Grigorász a jobb átlövő, a teljes belső sorát lekapja Tóth Edmond, Plaza pedig bent, beállóban Straka. Grigorász betörésből, szép gól, saját posztjáról viszi be a labdát, és ezzel jövünk vissza 2 gólra. Mínusz 2 a mai meccsen, összesítésben mínusz 4. Ugye, amikor sikerült vezetni 2-0-ra meg 4-2-re, akkor arról beszéltem, hogy milyen jó lenne, ha már elmondhatnám, hogy a meccsen vagyunk, most már olyan szakaszban is, amikor összesítésben továbbjutásra állunk. Most jelen pillanatban annak is örülnék, ha azt tudnám elmondani, hogy újra vezet a MOL Tatabánya együttes. Ehhez kellene egy jó védekezés, nincs meg középről. Sztijovic átlövés gólja. Jobb kézzel a jobb felső sarokba Székely még hozzáér a labdához. Talán a blokkon is egy picit megpattan, vagy irányt változtat Székelyt becsapva ezzel. 9-12, tehát a mérkőzés állása Straka. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatói tatabányáról, ahol a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének visszavágója zajlik ezekben a másodpercekben. Straka Dániel kapott egy óriásit középen, méghozzá a bosnyák csapat védője Cesko volt az, aki kilépett és Strakát arcon ütötte. a két norvég játékvezető, amíg megtárgyalja, hogy mi is legyen az ítélet. Mondom, hogy hol tartunk jelen pillanatban. Nos, jól kezdett a Tatabánya 2-0-ra is, és 4-2-re is vezetett, tehát ledolgozta az első meccsen összeszedett 2-gólos hátrányát. Ellenben most ott tartunk, hogy 17,5 perc után 12-9-re az Izvigyács vezet a mérkőzésen, és megszületik a döntés, ami számunkra egy nagyon-nagyon jó döntés. A mezőny legeredményesebbje, Cesko ugyanis azonnali piros lapot kap, azonnal kizárják azért, mert orba ütötte, vagy fejen ütötte, arcon ütötte Straka Dánielt. Nagyon-nagyon mérges mindenki Jolic mesterrel az élen a vendég kispadnál. Hát ez legyen az ő problémájuk, én bevallom őszintén egy másodpercig sem tiltakozok, hogy ez a helyzet. Elveszti tehát legjobbját, vagy legeredményesebbjét az Izvigyács, ellenben 3 gólos hátrányban a visszavágón a Tatabánya, ez összesítésben 5-, a Kossuth Rádió hallgatóinak mondom, hogy ha és amennyiben vége a sportvilágnak, kapcsoljanak át a Nemzeti Sportrádióra, és hallgassák tovább az élő közvetítést. És akkor most már az élő közvetítésben pedig azt tudom mondani, hogy Grigorász a második gólját szerzi, és ezzel visszajön -2-re a mai meccsen, visszajön -4-re a Tatabánya. Ez kell, hogy erőt adjon, hogy Cesko nem lesz a folytatásban, meg az is kell, hogy erőt adjon, hogy ez most már a harmadik ember előny, az elsőt sikerült jól kihasználni, ellenben a másodikat nagyon nem, és akkor a 3 a magyar igazság, ugye a harmadikat majd sikerül jól. Ez egyelőre csak egy fohász volt, mert hogy jön az első tatabányai kiállítás. Sztijovics volt az, aki átveri a védőjét, ki volt az, akit átvert? Pláza volt talán a kiállított? Nem. Bocsánat, Havran. Kérlek, ezekkel a kiállításokkal nem vagyok a mai napon összhangban, vagy kibékülve. Andó Arián érkezik a tatabányai kapuba, 18 perc és 21 másodperc telik el. Hát egyelőre Melics nagyon-nagyon magabiztos volt. Most a nagy magabiztosságából elsőre lövőcsel nélkül a kapufát találja el. Na, ezek jelek. Jelek kellenek, hogy legyenek. Andó nem kap gólt, Melics elront egy hetest. És majd nem sokára jön vissza, illetve jön vissza, hát Damatren csak egy hetes lőtt eddig, jön majd Damatren. Azt jelenti, hogy most kapus nélkül vagyunk, tehát létszám fölényben, mert egy 40 másodpercig még tart az ő kiállításuk. Straka, Grigorász. Straka kérné balátlövőben, de nem ő kapja a labdát. Grigorászt arrébb teszik, Melics az üres kapura teszi és gólt lő. Hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen. Nem sikerül a második, illetve a harmadik ember előnyünkkel sem jól gazdálkodni. És ez azt jelenti, hogy a 20. percre fordulva hiába veszítik el a 4 gólos Cescót. Fölzárkózik Melics a 4 gólosok táborába. Straka csak bemutatja a labdát, aztán bepatintja irányítóból az ő higany mozgását. Azt hiszem, hogy nagyon sok kézilabda barát pontosan ismeri, szóval egy ilyen passzoló csellel elküldi a védőjét, és így lesz 11-13. Még 35 másodperc a mi kiállításunkból, egészen pontosan Havran kiállításából, 10 perc még az első félidőből hátralévő idő. Ember hátrányban a feladat most egy jó védekezéssel kapcsolatban. Le a labda a bal szélre, kínai figura, nagy játék, gyönyörű játék, elképesztően nagy játék volt. Melics tette át a jobb szélről Misetićnek, aki meg a bal szélről berobbanva visszaállítja a 3 gólos vezetésüket. Hát Marasán Györgyöt, ahogy meg tudjuk majd kérdezni, kíváncsian várom a válaszát állandó szakértőknek arra vonatkozóan, hogy mikor jön az a pillanat, amikor számolgatni kell, mert hogy egyelőre az 5 gólos hátrány 40 perccel a vége előtt nem ledolgozhatatlan, de így, hogy eladja a labdát megint a Tatabánya, mindenhogy kinéz, csak jól nem. Ez teljesen egyértelmű, és az összkép egyáltalán nem abba az irányba mutat, hogy egyébként ezen a meccsen nagyon nyugodt és izgalommentes végjátékra számíthatnánk, még akkor is, hogyha egyébként általános vélekedés szerint az összes fogadóirodánál torony magas favorit volt a meccsen. a meccs előtt a Tatabánya együttese. Ehhez viszont, hogy ezt érvényesíteni lehessen, sokkal, de sokkal jobb védekezés kellene. Semić az első gólját szerzi a meccsen, és először 4-gyel vezet a visszavágón a vendégcsapat. A helyzet nem jó, a helyzet kifejezetten rossz, hiszen a 4 gólos hazai hátrány kiegészül idegenben összeszedett 2 góllal, tehát ez azt jelenti, hogy a 22. percben mínusz 6-ról kell visszajönni. Székely helyére Andó Arián érkezik a kapuba. Straka a balátlövő helyén, Straka végigviszi, megint kapott egyet Straka. Ez is kiállítás lesz, kérdés, hogy lesz-e hozzá lap vagy sem. Pontosan tudja Lukenda, hogy odaütött, egyébként Lukenda megúszta egy 2 perces büntetése. Lukendának ez a második lesz egyébként. Straka higany mozgásával nehezen tudnak mit kezdeni. Ez egyértelműen látszik, viszont jelen pillanatban hiába játszunk negyedszer emberelőnyben a mérkőzésen. Az első volt az, amivel tudott élni a tatabányai csapat, a másodikkal és a harmadikkal nem tudott élni. Ezzel nincs mese, nincs kérdés, nincs más opció, nincs más lehetőség, ezzel élni kell. Le a szélre, Pedrohoz a labda, Straka most a jobb átlövő helyén. Straka megint csak a jobb átlövő helyén kapja vissza a labdát. Grigorásztól, Grigorász középen, bejátszás beállóba, kimarad az Itzer. Nagyon nagyot véd Knežević. Plasza volt az, aki a kapu jobb oldalát célozza. Knežević kirobban a kapujából, jobb kézzel, jobb lábbal támadja a lövőkezét Plasza Ignációnak, és kirúgja a labdát. Gólt kell szerezni, 23. perc a mérkőzésen. Lemos betörésből jön a gól, méghozzá az átlövő Demis Grigorász megy be jobb átlövőből, és szerzi a harmadik gólját. Ezzel ő a Tatabánya legeredményesebb játékosa. A vendégeknél Melić 4 góljával a legeredményesebb, egyben ő a mezőny legeredményesebbje is. 1 percig emberelőnyben vagyunk, kapus nélkül támad az Izvidjács. Jó lenne megszerezni a labdát, és egy üres kapus góllal visszajönni mínusz 2-re. Itt összesítésben mínusz 4-re. Egy jó védekezés van, egyelőre odáig eljutottunk, de mi lesz a folytatás? A folytatás, Odák kezében a labda, balátlövőből elindul, lassan passzív játék lesz a vendégeknél, egy jó bejátszás beállóba, megvan viszont a labda, visszatért már a kapus, eladjuk a labdát Strakának, ez nem jó. Miros Knežević visszatér, és Strakát szerettük volna indítani, egészen pontosan Ignacio Plasza, aki eladja a labdát. 20 másodperc múlva kiegészülnek a vendégek. Védekezést vált a Tatabánya, Baptiste Damatren jön föl zavaróba, és jön egy időkérés. Hiába szerezzük meg a labdát, megszólalt már a Duda, megszólalt már a Duda, időt kérnek a vendégek. Hiába szereztük meg a labdát, mi azt mutatjuk, hogy a labda a miénk. Hát ez egy elég érdekes jelenet volt. A Duda egyértelműen szólt, én közönséggel, fülhallgatón keresztül is kristálytisztán hallom azt, hogy itt a görög zsűri vezető, meg a két norvég játékvezető miért nem szól jelentősen hamarabb, ezt nem tudom, ez csak feszültséget szül, mert hogy egyébként ez teljesen egyértelmű vitán felülálló szituáció arra vonatkozóan, hogy itt a labda a vendégcsapaté, és ők jönnek majd időkérés után. A feladat viszont adott, tehát kell a jó védekezés majd. Most itt az értetlenkedésből azért egy jó pár másodperc eltelt, és már is vége lesz az időkérésnek. Azért sokat dicsértem a vendégszurkolókat, dicsérjük a tatabányaiakat is, hiszen az ő szurkolói csoportjuk, a Turul Miners is szép számmal képviselteti magát, és egyébként főleg a bemutatásnál érződött, hogy nagyon jó hangulatot varázsoltak. Hát nem tudom egyébként, így szemre azt mondom, hogy egy ilyen 4200 néző körülbelül Tatabányán a csodálatos multifunkciós csarnokban. Viszont jelen pillanatban a meccs úgy alakul, ahogyan ők elképzelik, kifeszítettek egy transzparenst a vendégek saját szektoruk elé, amin az szerepel, hogy mi van, ha megcsináljuk, mi van, ha sikerül, mi lenne, ha megcsinálnánk, mi lenne, ha sikerülne. Hát jelen pillanatban jó úton vannak afelé, még akkor is, hogyha Melić most eladja a labdát. Na, lehet jönni a 13. gólért a 24. percben. Straka, Straka középen, gól, Straka! Fönnökadt egy védőn Straka Dániel, aki a harmadik találatát szerzi, de végül valahogy a labda eljutott a kapuba. Gyorsan, túl gyorsan jön a válasz. Lasics beállóból. Hát nincs védett labda jóformán. Székelynek talán, ha volt egy védése addig a meccsen, Andónak még annyi sem. Borzasztó sok a 16 kapott gól 24 perc alatt. Összességében 29 gól a meccsen 24 perc alatt. És akkor megint ott vagyunk, hogy gólt kell szerezni. Grigorász! Csak szabad dobást harcol ki Demis Grigorász. Menne saját helyéről, a jobb átlövő helyéről befelé. Grigorász a norvég játékvezetővel perel egy sort. Itt most már nincs javítási lehetőség, nem úgy, mint például a negyed döntőben a Nilüfer ellen, a török csapat ellen, ahol a hazai döntetlen után idegenben sikerült kivívni a továbbjutást. Előtte a svájci Árau ellen 67-58-as összesítés, kettős győzelem. A norvég Nerbő ellen hazai pályán az idegenbeli vereség után sikerült. Hát itt most meg kell csinálni. Ide-haza nincs mese, valahogy tényleg ki kell harcolni, történelmet kell írni. Ehhez nagyon jól jönnek ezek a Grigorász gólok betörésből. 14-16. 5 perc van hátra az első félidőből. Damátrán a felező vonalig tolja hátra a vendégcsapat irányítóját, Csahinovicsot. Ezt kellene valahogy kihasználnunk ott középen, és kellene vagy egy Andó védés, vagy egy jó védekezés, vagy bármi, csak szerezzük meg a labdát. Jön egy betörés, és egy ejtés a kapufa! Jobb átlövőből jött a betörés, méghozzá Semics révén, és a felső létre ejt. Grigorász, gól! Grigorász átlövésből, ezúttal nem betörésből. 15-16, megy le a labda a bal szélre, az belemelés! Belemelés, Papp Tamás! Nem! 7 méteres belülvédekezés miatt. Áj! A fügykoncert ennek szól. Hát közel volt, nagyon-nagyon közel volt, hogy most akkor ez belemenés, vagy belülvédekezés. Higgyünk a két norvégnak, ők nagyon közel álltak az esethez. Melics, egy hetest már elrontott. Farudin Melics. Egy lövőcsel, két lövőcsel, Andó! Andó! Andó Arián! Na, tud ő hibázni már, mint Melics! És akkor lehet jönni az egyenlítésért. 4 perccel az első félidő vége előtt. Ez egy nagyon lelkes, ez egy tipikus balkáni mentalitással rendelkező csapat, de nem jobb, mint a Tatabánya. Mondjuk erről 11-15-nél nyilván nem beszél, pláne nem ilyen hangosan az ember. De hát itt azért ki kell jönni ennek. Székely Márton is erről beszél, Straka betörésből egyenlít. Hogy ő biztos abban, hogy ki kell jönnie, vagy ki jön majd a különbség a két csapat között. Straka 4 gólos a meccsen ezúttal betörésből. Jobb kézzel a jobb felsőben, a jobb átlövő helyéről. Megint jön egy gól. Bebek, aki elsősorban ugye védekezésben van be, most beragadt és a bal átlövő helyéről egy ilyen félfautos átlövéssel. 7-6 elleni játék Tatabányai részről. Strakát állítják meg középen, és a 7-6 most visszamegy 6-6 ellenire. Mondom én, nem, mégse. Zsitnyikov jön. Nem, mégse. Andó Arián jöjjön. Gyerekek, valaki jöjjön, vagy támadásban, vagy védekezésben. Üres a kapunk. Grigorász, gól! 17-17! Átlövésből Grigorász a 28. percben. És akkor most 17-17, nem igaz. Nem, tehát egyszerűen mire fölírnám, hogy 17-17, és döntetlen, jön Filip Odák balátlövőből a bal alsóba. Megint 7-6 elleni játék, mert hogy Papp Tamás benragad. Ezt kéne kihasználni, az belemenés. Gyanús volt, de mindegy, megadják! Üres viszont a kapu, figyeljünk erre! A gólszerzőnk Lemosz volt. Atyaik! 36 gól, 28 perc alatt. Hát itt óriási, óriási döntő tényező lesz, hogy melyik kapus tud majd egyáltalán védeni a meccsen. Ali Hodzsic érkezik a vendégkapuba. Most kéne egy jó védekezés, hogy az első félidő végén mi tudjunk vezetni. Két tatabányai egymást zavarja. 1.39 a hátra az első félidőből. Lennmaradt közben, ha jól láttam, Odák vendég részről, miközben a két tatabányai egymást zavarva vetődött a labdáért. Odák bekerült a darálóba. Cserélünk majd. Ignacio jön le, mármint Ignacio Plaza jön le, és Taleski jön a helyére védekezésben, és lett egy 2 perces kiállítás. Havran kapja, Havrannak is ez a második, ez annyira nem jó üzlet. Hát lassan, de biztosan hozzák az ítéleteket ezek a norvég sporik, legalább 1/2 perces késéssel az események után. Debis Grigorász a maga 6 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa jelen pillanatban. Strakának van 4 gólja van a kiállított Cseskónak. Ő már jó régóta nincs a pályán, pont Strakát verte fejbe, arcon, állon, orba. Melics viszont felzárkózott mellé, és ő is 4 gólos már. 28 perc és 21 másodperc telik el, törlés miatt áll most a játék. És összesítésben 2 góllal az Izvigyács egyelőre az Európa Kupa döntőse. A mondatban az egyelőre volt a hangsúlyos. Mert hogy sikerült visszajönni 4 gólos hátrányból, 11-15-ről lett 17-17. Fordulatos, gólgazdag első félidő. Én azt is mondom, hogy élvezetes, de még jobban élveznék, ha már tovább jutásra állna a tatabánya. Még nem áll. Remélem, hogy ebben a mondatban is a még a hangsúlyos. Pap labdát szerez. Nem. Kiállítják őt is 2 perce. Megint fáziskéséssel jön a játékvezetői döntés. Pap azt mutatja a játékvezető, hogy lerántotta ellenfelét, úgy szerzett labdát. A helyzet nem jó, ellenben rossz, hiszen 2 ember hátrányban leszünk. 1 perc 45 másodpercig. És akkor középen betörésből 7 Péterest harcol ki. Odák hiába akart eladni egy belemenést, ott az egyik tatabányai, nevezetesen Lemos. A játékvezetők nem vevők erre az alakításra. Fölpattan mindenki a tatabányai kispadon. Azt mutatják, hogy ez egyértelmű belemenés volt. A játékvezetőket nem lehet erről meggyőzni. És akkor mivel 2 hetest is elrontott, az eddig nagyon magabiztosnak tűnő Melics most váltanak, és Mirko Misetic jön. Mirko Misetic jobbkezes, egy lövőcsen jobbkézzel. Andó majd csak a 4-es vonalon Misetic-et nem tudja összezavarni ezzel. Misetic góljával újra vendég vezetés. 1 perc van hátra az első félidőből. Körömrágós lesz ez, én azt hiszem, a vége, bár ez még csak az első félidő vége, de itt ahogy áll a történet, ez nagyon-nagyon körömrágósnak tűnik nekem. Az biztos, hogy Straka kezében most a labda. Straka elindul egymaga, és szerette kiharcolni egy 7 Péterest, nem tud kiharcolni. Odák mellett került a földre, Straka jobb átlövő helyén ment volna befelé, megint törölni kell majd. Hát igen, megjött a jó idő kintre, úgyhogy ez hozza magával azt, hogy rengeteg a törlés benne a pályán, bár nagyon kellemes a klímája ennek az egyébként szinte vadonatúj csarnoknak, ugye, ami a 2022-es hazai rendezésű Európa-bajnokság környékén készült el. Nem akarok most butaságot mondani, talán már az EB előtt elkészült, de talán az átadása csak azt követően történt meg, mintha ez lenne az emlékképem. 20 másodperc az első félidő végéig. Betörésből jön az egyenlítés, 2 ember hátrányból Lemos. Visszaére Andó a kapuba, megszerezzük a labdát, hey! Straka megszerezte a labdát középkezdésből, és akkor Straka is kap egy 2 perces kiállítást. Én mire elkönyveltem a gólt, azt láttam, hogy Straka megszerezte, azt mutatják a sporik, hogy Straka belépett abba a körbe, ahova nem lehet belépni a játékosnak, mármint a védekező játékosnak. Hiába kérik a szurkolók, hogy gondolják ezt át, ezt az ítéletet a norvégok, de hogy gondolják át? Hármas ember hátrány az első félidő végén. Hát ez hihetetlen. 16 másodperc van a szünetig. Hárman a tatabányai tigrisek fönn a pályán. Damatren kis hiány, labdát szerez a szérről kér. Belemenés! 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 Hát lehet, hogy Melics óriási magabiztosságot mutatott, de most belemegy. Gól! Gól! Damatren! Hármas ember hátrányból egy egyéni alakítás 9 méterről a kapu szeme közé. Atya világ! Hát ez mi volt? Te jó Isten! Damatren! A második gólja. 30 perc játék után Mol Tatabánya, HC Izvigyács 20-19. Engedelmükkel adom vissza a szót a stúdiónak, hogy egy kicsit tudják szusszanni, aztán Marosán György remélhetőleg besegít majd az értékeléssel. Budapesti jöttök.
Köszönjük szépen, Kornél, addig kuráld a hangodat, mert a folytatásban is szükség lesz rá. Mindjárt jövünk Marosán Györgyel és egy értékeléssel az első félidőről.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Jó kis 42 perces első félidőn vagyunk túl, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Köszöntöm nagy szeretettel Marosán Györgyöt, állandó kézilabda szakértőnket. Nem tudom, te láttál már ilyet, hogy hármas ember előnyben valaki belemegy, és aztán abból még gólt lő az hármas ember hátrányba játszó csapat. Így aztán 20-19 a szünet a Izvigyacs ellen a Tatabányának, összesítésben még mindig mínusz egy, de egész jól megúsztuk ennek a félidőnek a végét.
Szia Leo, üdvözlöm, nagy szeretettel a hallgatókat is. Hát igen, ez a vége, ez talán erre szoktuk azt használni, azt a megnevezést, hogy káosz kézilabda.
Az.
Igen, valóban ez ritkán látható, hogy határomba ilyen mértékű butaságot csináljon egy kézilabdás, de áll Istennek, hogy ezt nem magyar játékos csinálta, bár megjegyzem azért azt, hogy hármas ember hátrány lett.
Azt magyar játékosok
komoly,
csinálták.
Igen, az egy komoly butaság volt, hogy a kezdőkörön belül ment Straka. De jól jöttünk belőle, és itt úgy érzem, hogy az utolsó 10 percre felébredt a Tatabánya, mert a mérkőzés elején valahogy mentálisan az Izvigyacs fölé nőtt a Tatabányának. Jól jött a piros lap is, hiszen azért Cseszko a legjobb játékosa az ellenfélnek, ugye ő jövőre már a Zágráb játékosa lesz, Bajnokok Ligájában edződhet majd. A jogosságáról a piros lapnak nem kérdezte, így inkább nem alkotok véleményt, örülünk annak, hogy megtörtént, és nagyon fontos lenne, aggódtam a kapus teljesítmény miatt, nem túl jó a mi részünkről, ugye három védett labdánk van, ami szerencsénk, hogy Knezevics is itt az első félidő második felében már nem találkozott a labdával, tehát összesen 4 védett labdája van, és amíg az Izvigyacs meg tudott lépni, az leginkább annak volt köszönhető, hogy kapusok közötti jelentős különbség volt, illetve nyilván Cseszkónak az első negyed órában nyújtott teljesítménye, és Faurubin Melić is föl tudott nőni mellé, azóta viszont abszolút a Tatabánya dominál. Ugye itt arra gondolok, hogy az elején fejfej mellett haladtak.
Hát kettő volt ide, tehát ott le volt dolgozva a hátrány, bármennyire is ez nem számít nyilván egy visszavágó elején.
Onnan lett 9-12, ugye volt ide 6-4, majd utána már 3-mal is vezetett.
Sőt, egyszer 4-jel is 15-11-re.
Így van. És onnan pedig, hát most ezzel az extra góllal a végén, meg már a Tatabánya vezet. Összesítésben még mindig mínusz egy, de bizakodóak lehetünk szerintem.
Hát igen, a tigrisek aludtak egy kicsit, de azért most már éledeznek, és ha egy tigris ébren van, akkor az nagy dolgokra képes. Ugye a mínusz kettőről belefutni egy hazai visszavágóba az nem olyan dráma, sőt, az egy viszag jó alapvetés. Mondom ezt úgy, hogy majd a Veszprém az meg egy gólos előnyről, vagy a Füksze egy gólos hátrányból kezdi a BL negyeddöntő visszavágóját. De ez most azért is jutott eszembe, mert említetted, hogy Zágráb BL csapat, ugye mögöttünk van kedden, illetve szerdán és csütörtökön a Szeged és a Veszprém két BL mérkőzése. Aki azokat a meccseket is látta, meg ezt a meccset is látja, azért laikus szemmel is elég lényeges a különbség. Te mibe fogalmaznád meg a mai BL, és azért itt már BL negyed döntőkről beszélgettünk, meg a mai Európa Kupa végjáték között a minőségi különbséget?
Hát ugye ez abszolút érezhető. Ugye ez a mai mérkőzés, illetve ez a sorozat, ez két polccal van lejjebb a Bajnokok Ligájától, hiszen a kettő között még van egy Európa Liga. Ez az Európa Kupa, ez arra jó, hogy azok a csapatok, azon nemzetek csapatai főleg, itt ugye ebben most a Tatabánya némileg kivételt képez, de azon nemzetek csapatai, akik messze vannak az európai élkézilabdázástól, hogy ugyanúgy mégis részt vegyenek egy európai kupacsatában, és próbálják zárkóztatni az elmaradottabb régiókat, csapatokat, népszerűsítsék a sportágat. Szerintem ez nagyon jó dolog, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a másik elődöntő most az Ohrid Celje, ami egy makedón-szlovén csata, ott a Celje régen mekkora európai csapat volt, tehát Bajnokok Ligájában emlékezhetünk Koksarovval, és most szerényebb időket él. viszont most újra felidézhetik, és teltház volt szerintem, újra felidézhetik azokat az időszakokat, ha nem is bajnokok ligája, Európa mérkőzés van, hanem csak egy Európa kupa, de ugyanúgy szenvedéllyel vesznek részt, a játékosok is, de a nézők is, ez egy jó promót. Jól promotálja a sportágot hát szerint.
Szenvedélyet a Tabányán sincs probléma, ugye mínusz egyről kezdődik mindjárt majd a második félidő. Milyen második félidőt prognosztizálsz?
Én úgy gondolom, hogy a 40. perctől nyílnia kell az ollónak. A Tatabánya, illetve a Tóth Edmond nagyon jól sáfárkodott az erőforrásaival, frissítette a csapatot, ebben volt egy kiemelkedő egyéni teljesítmény. Grigorász kiegyensúlyozottan jól teljesített, veszélyes volt a távoli zónákból is, illetve betörések által is veszélyt teremtett, de vannak friss játékosok, jobban fogja bírni, főleg Ittyeskó piros lapja miatt nem kérdés, hogy a végjátékot jobban kell bírni a Tatabányának, és hogyha 40. percig egy döntetlen körüli eredmény marad, mínusz 2, plusz 2, akkor a végjátékban ki tud alakulni. Megérzésem szerint egy olyan békés, stresszmentes utolsó 5 perc, ahol 5 gól környéki Tatabánya előny lesz.
Márpedig, ha 5 gól környéki Tatabánya előny lesz, akkor tényleg nem kell nagyon izgulni, mert akkor az plusz 3 környéki összesített Tatabánya előnyt feltételezett, hiszen nem árt rögzíteni még egyszer, hogy 33-31-re nyerte az Izvigyács az első mérkőzést, most pedig ugye 20-19-re vezet a Tatabánya. Marosán Györgynek most köszönöm szépen, de nem véglegesen búcsúzunk, hiszen a második félidőben is itt van velünk, amit Németh Kornél is tud, úgyhogy most elmegyünk egy kicsit zenélni, és aztán jön a Tatabánya Izvigyács Európa Kupa elődöntő második félideje.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Gyerekek, 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 maradjatok gyerekek. Mészt a szvagyoló, hullámokon szaggató, csajoknál leparkoló, verdába be, nem a lepattanó. Hello sunshine, nyári nyaralás, a Balcsi parton megy a kánkán. Pörges fel a napot, kell egy banán, meg egy kiwi, este parázol a csajoknál, pár itt a pici, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon, közben eltapar egy napszemcsi. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek.
Kupákolunk, pocsogatunk, csárázunk a parton, mármálád és palacsintát nyel most be az arcom. Csatanyunk a vízbe, stégről ugorjunk egy seggest, igénytelen fecsvédre, meg nem kaphatsz ma egyest.
Itt a vakáció, mindenki vidám, mennyit paráztál tőle, azt meg lehet simán. Lazulj be most cuci fej és engedd el, itt az idő béké meg az élettel.
Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
És a Körkapcsolásban a mikrofonnál továbbra is Elpap István, megyünk vissza mindjárt Tatabányára, ahol ugye az első mérkőzésen elszenvedett 33-31-es vereség után a szünetben 20-19-re, tehát egy góllal vezet a Tatabánya a bosnyák Izvigyacs ellen. Innen folytatjuk, a kommentátor Németh Kornél.
Köszönöm szépen a szót, Leo, tehát 20-19-ről megyünk tovább. Letelt a hivatalos szünetre szánt negyedórás időkeret, úgyhogy pillanatokon belül jön a folytatás. Nagyon-nagyon komoly érzelmi, hogy is mondjam, hullámvasút volt ez az első félidő. De hát a tatabányai szurkolók számára az egész mostani időszak az lehet, 1989 után ugye bejutott a Magyar Kupa döntőjébe a csapat, most pedig nemzetközi kupa döntőbe jutna be. És ahhoz, hogy ez így legyen, a Mosindi, Grigorász, Lemos, Zsitnyikov belső négyessel, mert hogy hármas ember hátrányban játszunk, próbálkozunk. Jön egy átlövés Grigorásztól, őt fölborítja Lasics, úgyhogy nincs ítélet, viszont lejut a labda a szélre. Andó! Köszönjük szépen Andó Ariánnak, Simics! Letelt közben a háromból kettő kiállítás, úgyhogy most lehet visszajönni majd. És kapus nélkül most már azt jelenti, hogy 6-6 ellen támadhatunk. Vajda Huba jön be, Tóth Károly szól oda Tóth Edmondnak, hogy most már itt tartunk. Hát ennél jobban ezt a hármas kiállítást nem lehetett túlélni. Nem csak, hogy megúszni, hanem még jól is jöttünk ki belőle. Zsitnyikov, lesz egy két perc, kell, hogy legyen egy két perc lerántás miatt. Mondom én. Szeretném én, akarom én, de ki vagyok én? Hát, nem, hát ez a harmadik számú kupasorozat, nem véletlenül kérdezett rá Pap István Marosán Györgynél a stúdióban. Nem csak a játékon érződik, miközben jön háttal a kapunak egy gól, Lemosztól, nagyon látványos találat, azért ez a játékvezetői küldésen is ezt a két norvég sporit. Bajnokok Ligája meccs közelében nem lehetne engedni. Ez teljesen biztos. 21-19. Hát félve is nagyon halkan merem mondani, hogy meccs 0-32. percben 4-2-nél meg 6-4-nél már láttunk ilyet. De jó lenne most egy jó védekezés, de nem akarok telhetetlen lenni, mert én még mindig kicsit a hármas ember hátrány és a körülmények hatása alatt vagyok. Minden esetre most 6-6 elleni játékban Zsitnyikov próbál egy belemenést eladni, nem lesz belemenés. Fönt van viszont, nincs fönt a játékvezető keze passzívon, megvan viszont a labda Mosindinek. Középen Zsitnyikov halászott, Mosindi meg a lecsorgót összeszedte. Lemos gyorsít rá, Zsitnyikov jobb átlövőben, Grigorász bejátsza beállóba. A Friday elszólás majdnem kicsúszott a számon, ami nem volt adásképes egyébként itt a B betűsnél. A beállóból befordulnál, az E betűt majdnem a betűre sikerült cserélni, de hál' Istennek túléltük. A Tatabánya is, én is. Zsitnyikov, na, de már tényleg szóval, hogy ott az miért fújták?